Azért, mert a haragkezelésben lesz egy-két olyan pont, amit már a társas intelligenciában is érintettünk. Egy kis bónuszt is beleraktam ebbe a kritikába, de nem fér bele persze az elején, mert úgy gondolom, hogy sokaknak van tanulós gyereke, vagy iskolába járó gyereke, akik nap mint nap rengeteg értékelést kapnak. Hát ez még ugye fölfelé is megy, mindent, tehát értékelést. És az értékelés ugye mindig egy kritika. Tehát az mindig egy kritika a működéseddel kapcsolatban. És az a baj az értékeléssel, vagy az a, nem tudom én, szóval az a törvény, most baj vagy nem baj, minden esetre, nagyon erős összefüggés van az értékelés és az én képünk között. Ugyanis az értékelés, tehát ez a minősítés, ez egyenes úton beépül az én képbe. Ugyanis úgy működik, hogy nem tudja egy gyerek, vagy egy fejletlen személyiség, és azért itt ugye egészen végig, ugye, amíg iskoláztatunk, addig egy fejletlen személyiségről beszélünk, és sokszor még utána is. Tehát egy gyerek, vagy egy fejletlen személyiség nem tud különbséget tenni a teljesítmény értékelés és az én rólam szóló értékelésről. Magyarul kap egy hármast, akkor azt jelenti, hogy közepes vagy. Kap egy kettest, akkor gyenge vagy. Sorozatba kap egy hármast, akkor te egy közepeske vagy, és majdnem senki. És az a valaki, aki mindig kitűnőt kap. Most melyik az a kölök, aki mindig kitűnőt tud kapni? Ugye nekem sok ötösöm volt az iskolában, mert könnyen tanultam, de mégse éreztem mindig így. Tehát már is ott van az, amikor És ezért mondjuk azt, hogy az értékelés tulajdonképpen az én képnek az alakításában nagy hatalom. Tehát akinek a kezében értékelés van, már pedig a szülők kezében is van, mert nálunk akkor megint ott van, hogy hogyan kezelem ezt az értékelést, hogyan bánok vele. Erről szól az egész élet, ha az, hogy hányast kaptál, érted? És kénytelen minden nap azzal előlőni, hogy nem vagyok jó. Nem vagyok jó. Mert amikor kapok egy négyest, akkor azt mondja apukám, hogy tudsz te ötöst is. Érted? És nem azt mondja, amit a négyes mond, hogy jó. Jó van. Ez most így jóra sikerült. Érted? És így tovább. Tehát az is, aki adja az értékelést, az is nagy hatalommal játszik és dolgozik. És az is, aki fogadja, és ez szerint tükrözi vissza, hogy ez nekem hova esik, mit tartok róla. Tehát az, hogyha ma valaki a szorzás osztásból közepes, akkor vigyáznom kell szülőként arra, hogy én ne azt tükrözzem vissza, hogy fiacskám, közepesse vagy. Nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó, de ezt hogyan csináljuk? Először is nagyon fontos, hogy mindig az erőfeszítést dicsérjük, az erőfeszítést ünnepeljük meg, az erőfeszítést várjuk el szülőként. Nekem is volt nehezen tanuló gyerekem, és nagyon nehéz volt szülőként hozzáidomulnom ahhoz, mert persze az ember elvárja, meg szeretné kicsit ösztönök élni, meg nem tudom micsoda, hogy akkor már, amikor tesz egy erőfeszítést, akkor azt megünnepeltük. Attól függetlenül, hogy az a dolgozat ennek nyomán kettes lett. Mert ilyen volt sokszor. Mert láttam, hogy tett erőfeszítést, igenis érti, tudja valahogy, és amikor oda került, érted, eltévesztette, fölcserélte, indisponált volt, nem figyelt oda, mit tudom én, mit csinált, szétszór gyerek. Mindegy. De dicsértük már. Tehát azt mondom, hogy akkor már azt mondtam, oké, gyerek, klassz vagy, megtetted ezt az erőfeszítést. Tehát mindig az erőfeszítést. És az erőfeszítés szerint, tehát ne helyezzünk akkora súlyt arra a teljesítmény értékelésre. De még mutatok még, ebbe szeretnék egy kicsit belemenni. Tehát az értékelés egy tükröt tart neki, amit az önértékelésébe, az én képébe beleépül. Az a helyzet, ugye itt beszéltünk önértékelésre, ugye volt itt egy ilyen alkalom. Tehát, aki nem, az nézzen vissza, mit tudom én, van belőle a DVD-n pont. Tehát önértéke, vagy hát máshol is megnézheti, rengeteg elismert szakértő jó. Tehát önértékelés azt jelenti, hogy az tükörből épül. Ezt akkor ott megtanultuk. Tehát nem onnan épül az önértékelés, senki ember fiájé, hogy mennyi érték van benned. Hány olyan felnőtt van, akiben ezerféle érték van, és mégis az önértékelése a sehol sincs. Állandóan azt mondja magáról, én sehol se vagyok, én nem, nem, én nem. És akkor mondod neki, de hát olyan okos vagy, olyan csinos vagy, olyan blablabla. És ez nem ér semmit. Mert az önértékelés tükörből épül. Tehát úgy fogja magát értékelni, amiből sok tükröt kapott az életébe. És ha sok közepeskét kapott, akkor bizony ezzel fog fölnőni. Tehát azt mondom, hogy ezért nagyon kell vigyázni az önérték, vagy az értékelésen, mert az egy tükröt fog képezni, és be fog épülni az önértékelésébe. Nagyon szép az a szavunk, hogy értékelés. Tehát mindannyian azt gondoljuk rajta, hogy amikor értékelünk, akkor az mindazt kifejezzük, ami számunkra érték. Igen ám. De tényleg kifejezed mindazt rendszeresen, ami számodra érték? Kapnak a gyerekeink minden olyanból tükröt, olyan rendszeresen, elismeréssel, elmarasztalással is, akár majd mindjárt mutatok példát, következményekkel, nyomatékosban, akár írásban és gyakran, ugyanúgy, mint a teljesítményeire? Hát arra a nyomorék szorzása, biztos nagyon értékes a szorzás, én is tudom. Tehát arra a szorzása, hányszor visszajeleznek, hogy hányas, meg hány százalék? És az összes többi értékére kapunk ennyi visszajelzést? Hogy humoros, hogy segítőkész, hogy nem tudom én, hogy türelmes volt, hogy aranyos volt, hogy nem. Minden, amit értéknek tartasz benne. Akármi. Rengeteg értéke van egy embernek, ezt mindenki elismeri. Iskolában dolgoztam, az egész tantestet, mindenki bólogatott, igen, számunkra nem csak a teljesítmény az érték. Jó, igen, és mit jelezel vissza? A teljesítményt. Meg a teljesítményt, meg a teljesítményt. És a többi hol marad? Ugye? Nem elégedhetünk meg azzal, amikor hazajön a külök, és azt mondja, hogy jaj, kettes lett anya, vagy hármas, mondjuk hármas lett anya, de azt mondta az Erzsi néni, hogy ez egy erős hármas anya. Azt mondta, nagyon erős hármas. Képzeld el, mindenkinek majdnem kettes lett, te, az enyém lett majdnem egyedül hármas, te, és azt mondta, hogy erős hármas, 3 pont hiányzott a négyeshez, tehát ez majdnem négyes anya. Na, és az Erzsi néni többször mondta, hogy erős hármas. Na most ez egy közlékeny gyereknél van, és egy otthon lévő anyánál. Tehát, hogyha ez nincs meg, hát az Erzsi néni legalább mondott valamit. Tehát, ha ez nincs meg, akkor elkönyvet ez hármast. Kész szépen, és itta be az önértékelésébe, hogy hármas vagy. Most nincs semmi bajom, hogyha hármas lett a szorzás, hármas lett a szorzás. Nem ezt mondom, hogy ne adjunk neki hármast, meg fekete pontot. Nem erről van szó. Adjunk. De igenis figyeljünk arra, hogy a többi értékét is jelezzük vissza. Kérem szépen. Tehát ne legyen tele minden, csak ilyet kap. Tehát most gondold meg, jaj, de ott van a magatartás és a szorgalomjegy. Na és tényleg? Hát mit ér az, gyerekek? Hát hogy van ez? Fél évenként egyszer ráöntesz egy magatartás és szorgalomjegyet. Nem tudom, mit szólnának például a reál tárgyak, vagy akár csak a humán tárgyak, az összes. Ha egyszer azt mondaná valaki, hogy fél évente egy jegyet majd adunk, hogy megfelelt, vagy nem felelt, vagy jó, vagy nem jó. Érted? Mindenre. Nem egyenként. Fizika, kémia, biológia, nem tudom, így összevonva érkezik. Jó. Kész. Vagy közepes. Hát mindenki fel lenne háborodva az életben. Mindenki, hogy hát ezt így nem lehet. Hát ezt így nem lehet. És az egyéb értékeivel lehet így csinálni? Ugye iskolában dolgozom, lehet, hogy vannak itt még szintén osztályzó értekezlet. Osztályzó értekezleten osztályfőnökök fölolvassák, hogy nem tudom, mert a kis Pisti magatartásból, mit tudom én, jó. Na erre fölhordul a másik fél társaság. Jó, a Pisti jó. Hát láttad te a folyosón a Pistit egyszer is? Tényleg már engem nem zavar. És akkor így ezzel így elvitatkoznak rajta, stb. Vagy egy másik eset. Na, megvitatják az osztályzó értekezleten, érted, hogy Pisti változó, ez ma ugye hát kettes magatartás, vagy nem tudom, mindegy. Hazaviszi a Pisti, 5 perc múlva benn van az anyukája. Mi az, hogy változó? Hát az majdnem a legrosszabb jegy. Hát nem mondja már, hogy az én gyerekem majdnem a legrosszabb ebbe az iskolába. Hát nem mondtam, csak azt, hogy változó a magatartása. Nem, az majdnem a legrosszabb jegy. Hát nem mondja már, hogy majdnem az én gyerekem a legrosszabb iskolába. Nem mondtam, csak hogy változó. De nem mondja már, és akkor így elbeszélünk egymás mellett. Mert ő meg azt mondja, meg én meg ezt mondom, és neki is igaza van, és nekem is. Kész. Csak a szegény Pisti az van ott ebbe az egész helyzetbe, hogy leöntötték egy változóval. Pedig például teljesen igaz, és ezt kellene tudni, hogy egy gyerek másképp viselkedik az órán, meg a felnőttekkel, és másképp a gyerekekkel, nem? Hát miért nincs legalább ennyi ilyen? És ezt meg lehet csinálni, legyenek már felelős szülők. Tessék kopogtatni ott, hogy kérünk egy normálisabb, mert ez beszámít az önértékelésbe. Alakítsuk át, én átalakítottam az értékelés rendszert, mert mindjárt mutatok bele egy kicsit valamit. De például ezt eleve is már külön megkülönböztettük, hogy magatartás a felnőttekkel, magatartás a gyerekekkel. Másképp lesz. És hogyha én szülőként megkapom azt, hogy felnőttekkel ragyogó a magatartása, és gyerekekkel pocsék, akkor tudod ez mi? Fölfelé nyal, lefelé tapos. Bizonyám, és mi? És mit kap rá? Kitűnőt, mert azt fogja adni a jegyet, vagy a mit tudom én, akinek nyal. Kész. És akkor mi lesz neki? Egy tükör. Csak így tovább, csak ne vegyék észre, mikor belerúgtál másikba. Pontosan ez lesz belőle. Ez van. Ez van. Tehát ez nagyon fontos lenne ezeket a tükröket is visszatükrözni, hogy opá, mi a helyzet? És ezért nagyon fontos az, hogy mindazt, amit értéknek tartunk, ugye, nem csak a teljesítményeket, és nem csak az IQ teljesítményeket, ugye, az IQ ekkorát számít, az EQ meg akkorát, és ehelyett akkora IQ értékeléseket adunk, és nulla EQ-kat, így leöntve. Hát tessék szépen számba venni az érzelmi intelligencia készségeket, meg mindent, ami érték egy emberben, érzelmi intelligencia területen is, fel akarjuk növelni. Amit fel akarsz növelni, azt tükröz vissza. Van egy ilyen szép mondás, hogy azt öntözd, amit növelni akarsz. Hát mi van itt? Mi van itt? Tehát itt egyszerűen elsorvadnak már az önértékelésnek a tükreibe ezek a bizonyos érzelmi intelligencia tükrök. És hogyha ezt kapja egy gyerek, akkor egyszerűen magát elkönyveli olyannak, amit az IQ teljesítmény alapján kapja. És a jellem nem mutat összefüggést az IQ-val. Ez egy alap, tehát ezt nagyon jól tudjuk. Mégis nem segítünk a jellem kiformálódásának. Itt van az, amikor ez egy ilyen kis minta, nem kell bogarászni, és azóta már kicsit át is alakul, de mindegy, mindenki tud ilyet csinálni. Fogtuk az érzelmin, ez egy alsósoknak szóló kis jelzés, fogtuk az érzelmi intelligencia készségeket, általában ez nem megy el, úgy láttam. Egyformán ez is elmegy. Jó van, szépen egyenlően bárnak ezzel, jó van. Nem baj. Azt mondja, és azt mondom, hogy fontos nekünk a kitartás és a szorgalom. Lehet, hogy kettes, de kitartóan kettes. Nem baj az. Hát abban nincsenek a jó. Fontos nekünk az önállóság, a pontosság, a rendszere, tehát az önfegyelem. Önértékelés, bírálat elfogadása például. Lehet, hogy valaki tiszta kitűnő, de ha kap egy ötös alát, akkor ott hisztizik neked. Hány ilyet láttam már? Vágja, érted, bele a dolgozatot, hogy ő ötös alát. Miért kapott ötös alát? Miért vontak le egy pontot? Nem bírja elviselni, hogy valami nem jó. Hát nézd, ezt vissza kéne jelezni, édes kicsit drágám, ötös, de nem volt minden jó. És ezt el kell tudni viselni, ezt kell tudni viselni. Akaratát és érzelmeit megfelelően fejezi ki. Érted? Nem rikácsol, nem hisztizik valami. Ez egy csodálatos, ha egy kisgyerek erre azt mondja, hogy igen, ez példamutató. És lehet, hogy az egyéb teljesítményei éppen a közepesnél vannak, mert éppen nem tud mindenből, és ez nem azok az értékei. Abból a sok intelligenciából ő neki nem például az a három működik, hanem a másik három, amit nem kérnek sohasem. És gyakorlatilag mégis hazamehet egy olyan bizonyítvánnyal, amiért meglapogathatod, és azt mondhatod, hogy hú, de büszke vagyok már rád, hogy akaratodat és érzelmeidet megfelelően fejezed ki. Képzeld, nekem van a három diplomás főnököm, az itt ebből nullát kapna. Képzeld el, én annyira büszke vagyok rád, klassz vagy gyerek, érted? És megünnepeljük, és fagyi neki, érted? Nagyon fontos lenne, és beleírtunk étkezési kultúrától ezt meg azt. De hát, ha valami másba, ő tényleg valami jó tud lenni, stb. Tiszteletadás felnőtteknek, látod, stb. Jó. Ez elmegy valami, egy ilyesmi, mindegy, sok mindent lehet csinálni, jó, igen. Te egyszerűen kapjon rendszeresen ezekből is visszajelzést, ebből is előállhasson, húzhassa ki már magát otthon, vagy éppen azt mondom, hogy a kitűnő bizonyítványa ellenére is kapja már össze magát, mert nem lesz jó. Mert az IQ nem mutat összefüggést a jellemmel, és nem lesz jó. És akkor, amikor fősőbe kerültek, és nem pakoltam elő, de abból is van itt egy mintám, de nem baj, el tudom mesélni. Fősőbe kerültek, akkor kaptak egy ilyen körülbelül ekkora füzetecskét, egy ilyen ekkorácskát, és abban úgy bele volt fűzve, minden tantárgyból, minden tanárnak kellett rendszeresen a negyed évben írni egy ilyen személyes értékelést. Tehát minden, én nem bántam, megírhatod, hogy nem tudom én, nyelvtan használata, névelők használata, tehát a szakmádat is megírhatod személyesen, de mindenkinek kellett lenni ott a végén egy egyéb, saját magához mért fejlődése. Tehát amit ő tett hozzá. Most lehet, hogy ment neki a derdidász, meg lehet, hogy nem ment, de írd oda, hogy ő hozzá képest milyen az a helyzet. Na most gyerekek, odajártak a hatérleg. Hú, tessék. Na, odajártak a gyerekeim is, tehát ezt szülőként is érzékeltem, hogy ez mit jelentett. Hát addig gyerekek, amikor hozták haza a bizonyítványt, nem kellett azt befölolvasni. Mindig odaadták, aztán jó van kész, aztán van intézve. Amikortól kezdve voltak ezek a kis írások, anya, olvassuk föl. Ezt szerették volna hallani, érted? Olvassuk föl. Szépen leültünk, elkezdtük, a négyeknek olvastuk föl, ülünk, érted? És aki így ül, így mindenki ül, és akkor akiről szó van, az elkezdett így lassan fölállni. Érted, amikor őról szóltak? hogy ez most róla szól. És meghallgatta, hogy a Péter bácsi róla mit gondol. És csodálatos volt. Érted, Péter bácsi konkrétan fizika tanár volt az egyik gyerekünknek, érted, egy ilyen gondolat Péter bácsitól, hogy látom, hogy neked ez a téma most nem annyira feküdt, hát egyik se feküdt neki, ez se, jó, tehát ez igen, de szépen fogalmazott Péter bácsi, látom, hogy nem annyira feküdt, de nagyon becsülöm benned, hogy mégis kerestél egy olyan kis valamit, amiből megcsináltad azt a kis előadást. Gyerekek, nagyon becsülöm benned. Tehát érted? Kettes vagyok, ugye? Az elfogadottság, a levegő a léleknek, a szellemnek. Ez annyira ment a mennybe, hogy Péter bácsi őt nagyon becsüli. Őt nagyon becsüli. És gyerekek, fizikából soha nem volt motiválási problémánk. Ennek ellenére, hogy annyira nehezen ment neki. Mert mindig is fontos volt neki, hogy Péter bácsi mit gondol róla. És mindent megtett azért, hogy Péter bácsi azért, hát azért ne veszítsen ma. Mai napig tartja a kapcsolatot Péter bácsival különben. Érdekes, 20 éves már. Érted? Szóval ezt jelenti az, saját magához mért fejlődése. Tehát látom, hogy mi van veled. Jó? Láttam azt, hogy írták a tanárok, hát nem mondom, akinek azért 150 gyereke van, mert ugye egy órát, szóval azért nem könnyű. Tehát ezt én is láttam, én iskola vezető voltam ott, és hát akkor, mikor a negyedéves értékeléseket kapirgálták ugye a tanáriba, mondjuk sokkal többet ér, mint portfóliót írni, az biztos, de minden esetre, amikor ezzel dolgoztak, akkor, hát azért megsajnáltam őket, ott láttam, te írtad, hát jaj, sok munka, tényleg sok munka, és felelősség, tehát nem írhatsz akármit, tehát érted, az anyja ismeri őt, hát nem írhatsz rá akármi csodát. Jó? Szóval írogatsz valamiket, és akkor mondtam egyszer, felvetettem, hogy látom a gyerekeimen otthon is, hogy ez mennyire sokat ér, és köszönök mindenkinek mindent, de azt is látom, hogy ez milyen munka, és szeretnék ezen könnyíteni, próbáljunk valami x-ezős megoldást, vagy nem tudom, tehát nem tudom, valamit csináljunk, mert látom, hogy ez mennyire nehéz. Gyerekek, felszólal egy tanár, azt mondja, ne csináljunk, tudom, igen, ez nekem is nagyon nehéz, de tudod, mi a furcsa? Hogy amióta ezt kell írni, másképp nézek a gyerekekre. He-he-he. Érted? Persze, mert tudom, hogy te kicsit magunkat is rákényszerítettük, érted, hogy erre eddig is tudtuk elméletileg, hogy ez fontos, de nem csináltuk, mert nem kellett. És amikor ezt úgy tudom, hogy ott azért valamit, kicsit másképp is nézek rá, hogy is fejlődik ő magához képest, azon túl, hogy írt egy kettest, érted, vagy egy ötöst, vagy akárhányast, érted? Másképp nézek a gyerekekre. Most már 10 éve nem vagyok ott, és már még mindig írják ezt az értékelést. Érted? Tehát nem nekem szólt ez a dolog, hanem egyszerűen tényleg jónak érezték, és azt mondják, hogy utána is sokat ér az utána való kapcsolatban. A motiválásban rengeteget ér. Nagyon személyessé vált. Szóval azért mondom, az értékelése érdemes úgy odafigyelni, hogy legyen benne egy ilyen jellegű segítség, hogy a más területeit is, mindazt, amit értéknek tartunk, azt szeretnénk, nem ilyen szörnyű ez, szeretnénk kifejezni. Egy kis történetem van hozzá. A fiatalasszony az autójával hazafelé tartott. Nagyon óvatos volt, mert új volt az autó. Ifjú házasokként sokat takarékoskodtak, igen sok áldozatukba került. Az egyik kereszteződésben egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt tolatás közben a sárhányon nekiütközött egy másik autó lökhárítójának. Kiszállt és látta, hogy behorpadt a szép karosszéria is. El is sírta magát. Mit mond majd a férjének? Hogyan lehetett ennyire ügyetlen, ilyen figyelmetlen? Közben remegő kézzel kereste a papírjait. Egyszer csak a biztosítós kárbejelentő dokumentumok közül kiesett egy cédula, amelyen határozott férfias kézírással a következő üzenet állt. Baleset esetén emlékezz, drágám, arra, hogy téged szeretlek, és nem az autót. Ezt én bizony az összes bizonyítványba beírnám. Emlékezz, drágám, arra, hogy téged szeretlek, és nem a jegyeidet. Ez nagyon lényeges lenne. Ezt beleépíteni, mert a kritikához nagyon erős köze van, az önértékeléshez nagyon erős köze van, és egészen másképp fog tudni hatni az és formálni az, amelyik ilyen kerek értékelést tud kapni. Tehát nem kell eltitkolni a teljesítményeket, de nem is abból áll az élet azért. Na, jó, ez volt a bónusz rész. Most jön a haragkezelés. Most jön. Nagyon összefügg természetesen a kritikával, annak egy erőteljesebb változata, a kritika egy kis finomabb harag, kinyilvánítás, mert általában, amikor kritikát megfogalmazunk, van is bennünk valami kis indulat, nyilvánvaló, hogy valami nem tetszés is valami van, de a haragkezelés ugye az egy kifejezetten nagy erő, egy nagy indulatból fakad. Hát ezért kicsit szoktunk is félni tőle, úgy érezzük azt, hogy hát valahogy úgy elönt a harag. Mi csináljunk vele? Lehet ezzel valamit csinálni? Hát lehet, lehet, és egy nagyon nagy áldás, mert tényleg egy hihetetlen nagy erő, és hogyha be tudjuk jó csatornába fogni, akkor bizony lehet építő erő is. Először érdemes megnézni, hogy mit is tudunk a haragról. Mi a harag? Hogyan jön? Egy. Semmiképpen nem szabad tőle, hogy mondjam, félni, nem szabad szégyelni. A lehető legtermészetesebb dolog, ugyanis egy veszélyérzetből fakad, egy természetes vészjelzés, ami egy feszültséggel jelez. Mi ez a veszélyérzet? A harag akkor keletkezik, amikor valami számomra fontos dolog, tehát számomra fontos dolog veszélybe kerül. Akármi. Tehát akárhány éves vagyok, azt jelzi, hogy neked ez egy nagyon fontos dolog, és az veszélybe került. Ha te vagy egy 3 éves, és elvitte a másik, a, mit tudom én, a Tibike a tűzoltóautódat, akkor egy számodra nagyon fontos dolog veszélybe került, ugye? Ha te vagy egy 7 éves, és nem tudom, mi történt, hogy nem tudom én, és az veszélybe került. Ha te vagy egy valaki, egy nem tudom én, egy felnőtt ember, és a feleségedre furcsán néztek, akkor veszélybe került egy számodra nagyon fontos dolog, ugye? És haragudni kezdesz. Tehát gyakorlatilag bármelyik helyzetben azt tudjuk mondani, hogy egy számomra veszélyes dolog, tehát számomra fontos dolog veszélybe kerül, tehát felkészül az egész testem. Ez így vagyunk alkotva, mindened. Tehát fölmegy a pumpa, ökölbe szorul a kezed, a lábodba vértolul, vagy rúgj bele, vagy menj el, vagy valamit, ugye? Támadj, vagy menekül, kész, kiadja a parancsot. És egyszerűen ez egy olyan erős dolog, hogy hiszen veszélybe van, figyelj már oda! Na most, ez olyan vészjelzés, mint a láz a testnél. Tehát amikor a láz is jelez, hogy ott valami nincs rendben, gyerekek, valamit figyelj oda. Nagyon alattomos az a betegség, amelyik nem jár ilyen jelzéssel. Ott nagyon-nagyon, az tényleg az rosszabb, mint akármelyik láz. Mert a láznál észleled azt, hogy hoppá, itt valamit tenni kell. Ha nem jár ilyen jelzéssel, akkor bizony alattomba meg tudja támadni, és nem tudsz rá figyelni. És mégis, amikor lázas lesz egy gyerek, vagy a felnőtt, vagy nem mondod ezt neki, hogy na ezt itt többet ne forduljon elő. Na ezt meg nem akarom látni, hogy itt lázadozol. Érted? Nem, hanem egy természetes jelzésnek vesszük. Na ugyanilyen a harag is. Az első lépés az, hogy ne haragudj rá. Ne, és egyáltalán természetes dolog. És nem szabad azt, ezt sokszor mondani, elméletileg tudjuk, de a gyerekeink is meglátják rajtunk, hogyha ő haragszik, akkor jaj, na ezt, na adadadadada, ezt ne. És akkor elfolytogatjuk benne is, magunkba is, stb. Pedig ez nem, nincs vele semmi baj, hiszen egy veszélyérzetet jelez. Egyébként érdemes mindig is megnézni, amikor saját magad, amikor haragszol, hogy vajon mi került veszélybe. Tehát miért vagy olyan dühös? Tehát mi az, ami számodra nagyon fontos dolog, amiért most éppen dühös lettél. Minden kultúrában jelen van a harag, tehát teljesen ember, tehát a legszelidebb embereknél, a legnagyobb szenteknél, mindenhol ott a harag. Teljesen természetes velejárója személyiségnek. Nincs vele a világon semmi baj, hogy megjelenik, sőt éppen azt lehet mondani, hogy egy nagyon jó jelzésről van szó. Éppen azt mondjuk, nem tudom, mit írtam ide, vagy-e? Nem. Jó. Akarom még mutatni. Azok az emberek, akiknek kora gyerekkoruk óta lehetőségük volt az őket ért fájdalmakra megfelelő haragjelet is adni, érett korukban is megtartják az élet kifejezésnek ezt a lehetőségét. Felnőttként érezni fogják, és ki is fogják tudni fejezni, ha bántották őket. De alig éreznek majd késztetést arra, hogy ezért a másikat kinyugasszák. Ez csak azoknál fordul elő, akiknek nem engedték meg, hogy haragudjanak. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos eleve, megengedni. Nincs semmi baj vele, tessék. Azt mondja, egy ember, aki a saját haragját, mint személyiséget, természetes velejáróját megérthette, nem lesz erőszakos. Mások bántalmazása csak annak az embernek jut eszébe, aki dühét nem érti, gyerekkorában nem ismerhette meg ezt az érzést, mint sajátját, nem tanulhatta meg kezelni sem, hiszen a környezete számára elfogadhatatlan volt. Ott baj van. Csináltak egy felmérést, jó régen volt már, Németországban, terroristákat vizsgáltak, és azt akarták megnézni, hogy ez a magatartás, hogy vajon milyen családok vannak mögöttük. És gyerekek, 50%-ban lelkész családok voltak. Teljesen természetes dolog. Pontosan egy lelkész, aki azt akarja, hogy nálunk a legjámborabb legyen, a legjobb legyen, a legsegítőkészebb, a legaranyosabb, a legszedidebb, a legszeretőbb. Föltámad a harag, na ez nem, jaj, ez nem fér bele, ez nem fér bele, és lát, hogy alá söpri szőnyeg alá, elő fog jönni. Elő fog jönni, sőt azt éli át, hogy a haragot ilyen erőszakosan el lehetett nyomni. Tehát, ha valamit nagyon akarsz, akkor ilyen erőszakosan azt ki kell nyomni. Erről van szó. Vigyázz, ez nagyon fontos, tehát, hogy egyszerűen fogadjuk el, ilyen van, nincsen semmilyen baja. De miért érezzük mégis, hogy baj van? Hát mert nem csupán egy érzelemről beszélünk, hanem nagyon gyorsan jön egy válaszreakció. És ez lehet már rossz. Ez tényleg, ez lehet téves, ez lehet rossz, ez lehet hibás. De maga az érzés nem hibás. Tehát az az érzés nem hibás. Tehát először mindig hiányzik, látom, hogy haragszol. Kész, haragudhatsz, persze, de nem így. De nem így. És azt, akkor azt a válaszreakciót kell majd gondoznunk és kiépítenünk, hogy az jó legyen. Milyen fajtáit ismerjük a haragnak? Hát, ismerjük a jogos és indokolt haragot. Azt gondolom, hogy mindenki azt gondolja a saját haragjáról, ilyet nem is láttam még, aki nem ezt a fajtát tudja magáinak. Tehát abban a pillanatban, amikor elkap ez az érzés, ezt gondolod róla, biztos. Tehát világos, hogy dolgos, persze, igen. De mégis kell tudnunk, hogy van indokolatlan harag. Ha egy kicsit el is távolodunk ettől a haragunktól, azért gyakran meglátjuk, hogy amikor haragszom a fűnyíróra, mert éppen most állt le, és úgy rúgnék bele, hogy érted, hogy szétszáll, akkor kicsit távolabb meg, hogy gyakorlatilag nem tehet róla a fűnyíró. Tehát szegény nem éppen ellenem dolgozott, hogy nem tudom én. Jó. És ugyanígy tovább, amikor a gépet akarjuk, jaj, amikor igen, és a többi, és amikor a másikat is nagy, érted, van, hogy nem tehet róla, de hát, Szóval van indokolatlan harag, csak mondom, hogy ez egészen biztos, hogy egy kicsit majd meg kell vizsgálnunk, hogy de van tényleg jogos harag is. Tehát azért azt nem mondom, hogy az mindig jogtalan, mert van jogos harag. Tehát van, amikor tényleg nagyon fontos dolog került veszélybe, és igazán, ez a szent harag, ugye szoktuk mondani, igazán. Tehát tényleg akkor azt mondom, hogy hát ilyen nincs, hát világos, hát tennem kell valamit, világos, és tényleg ilyen is van. Jó. Hogyan alakul ki a harag, és itt ez egy nagyon érdekes dolog. Kérem szépen, van egy esemény, és azt én értelmezem, hát ez a helyzet, minden esetben. Van egy semleges esemény, leállt a fűnyíró, mondjuk, és én azt úgy értelmezem, igen, és elkap a haragérzés, hogyha azt jó, még fölturbózom. És ez egy embernél még inkább. Van egy esemény, nem tudom én, és én elkezdem értelmezni. Hát nem igaz, hogy pont velem csinálja ezt meg. Hát így beszélni, ezen a hangon, én velem anyjával, aki én szültem, és kihordtam, és az egész fiatalságomat odaadtam. Na. Ezeket mind gondolom magamba, és jön a haragérzés, és még nagyobb, ugye? Szegény Szokratész itt is emlegeti a dolgot, hogy jobb lenne a megszűrnét, vagy erre mi. Na jó, tehát az értelmezés, és az értelmezésen rengeteg minden múlik. Hogyha azt tudom értelmezni, hogy jó van, hát érted, hát 3 éves, hát nem tehet róla már, hogy így viselkedik, érted, most kapta el a dackorszak, persze, hogy elöntött az agyát a léját, persze, hát ez nem azért viselkedik így, hogy direkt én velem kiszúrjon, és a többi. És akkor azt mondod, hogy tudod kezelni. Vagy azt mondod, hogy nem tudom én, hát lehet. Érted, megbeszéled magaddal, vagy például átkeretezed. Emlékszünk az átkeretezésre, ugye? Kicsit van, aki emlékszik. Átkeretezés. Mi az átkeretezésnek a szokása? Rendkívül fontos szokása a haragkezelésből. Megnézni ezt a helyzetet, értelmezés tulajdonképpen. Azt mondod, hogy akkora baj azért nincs. Ebből is ki tudunk menni. Érted egy másik? Minden rosszban van valami jó. Ez az átkeretezés például. Honnan lehet, mégis ebből lehet tanulni is akár. Vagy ez lehet, ez még a javamra is tudom fordítani. Na, ez az átkeretezés. Talán akkor mondtam is, ki az, aki nem hallott az átkeretezésről, Muti? Mit gondoltok, mondjuk el nekik, jó? Kicsit elmondjuk, a többiek ismétlik, és örülnek, hogy ők már csinálják. Jó, tehát azt mondom, átkeretezés olyan abból van, hogy látok egy képet, sír az asszony, mit tudom én, a templom előtt, vagyis nem sír, hogy kezébe rejti az arcát, és gondolom, hogy biztos, igen, meghalt a férje, most volt biztos valami gyász, szertartás, nem tudom én, jött ki, szegény, egyedül maradt, és sír. Jó. Nagyobb keretet adok az egésznek, És látom, hogy egy mennyasszonyi autóból száll ki egy mennyasszony, bizonyára ez az édesanyja, és örömébe sír, érted? Egy nagyobb keretbe helyezem be, más tudok látni helyette. Tehát egyszerűen másképp értelmezem, másképp látom. Ezen nagyon sok múlik, mert általában súlyosan szoktuk értelmezni a haragot, én mit tett velem, és akkor bizony ez egy rossz átkeretezés, csak a negatívját látom. Ha meg tudom látni benne a pozitívját, amiből tovább tudok menni, vagy ami csillapítja a haragomat, akkor már is a haragérzés is kevesebb lesz, enyhébb lesz, és sokkal könnyebb lesz vele bánni. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy értsük meg azt, hogy a kialakulása így van. Tehát nem magától keretkezik egy harag, hanem egy esemény értelmezése folytán. És te értelmezed azt, hogy igen, ez nagyon nagy veszély számomra, és egy vaj, érted, így elgúj. És sokszor nincs is nagyon, akkora nagyon nagy veszély. Múltkor azt a kis filmjelentetet mutattam meg belőle, azt gondolom, amikor az életcépből, hogy koncentrációs táborba kerülnek a, ugye? Igen. És akkor az apa ott átkeretezi ezt a történetet, és azt mondja a gyereknek, hogy ez egy nagyon nagy kaland, kicsi fiam, és aki megnyeri, aki majd mit tudom én kitart az egészbe, és 1000 pontot megnyer, az majd a végén egy igazi tankot kap. Hát majd nézzétek meg, van benne egy nagyon nagy szép átkeretezés. Ha majd jut időre lejátszom, most nem. De mutatok egy másik ilyen kis értelmezéses történetet. Például ezt nem meséltem el, azt hiszem, a héja példát. A remete egyszer az erdőben meglátott egy héját. A héja kis húst vitt a fészkére, és nem csak a saját fiókáit etette meg, hanem a másikakat is, valami másik fióka is volt benne. A remete igencsak elcsodálkozott azon, hogy egy héja megetett egy kis varjút, és azt gondolta, hogy Isten küldött nekem egy jelet. Ő még a kis sérült varjú fiókát se hagyja el. Ó, még a ragadozó héjának is megtanította, hogy etetni kell egy másik madár fiókát, aki árván maradt a világban. Látható, hogy Isten minden teremtményének megadja azt, amire szüksége van, még ennek is. Nem akarok magam miatt aggódni többé. Isten megmutatta nekem, mit kell tennem. Nem gondoskodom többet életemről, mert Isten nem hagyja el egyik teremtményét sem. Engem se fog cserbe hagyni. A remete leült tehát az erdőben, és nem mozdult el a helyéről, csak egyfolytában imádkozott. 3 nap és 3 éjjel így maradt, anélkül, hogy egy kortyot ivott volna, vagy egy falatot evett volna. 3 nap után annyira legyengült, hogy a kezét sem bírta fölemelni. A nagy gyengeség miatt álomba merült, és álmában íme megjelent egy angyal. Az angyal összevonta a szemöldekét, és azt mondta, hát te remete, Isten valóban jelet adott neked, a madarak jele valóban neked szólt. De nem azért, hogy a varjút utánozd, hanem hogy végre megtanuld utánozni a héját. Szóval ez az értelmezés, ez elég sokszor elég szubjektív, és elég, tehát meg kell tanulnunk átkeretezni egy-egy történetet, és valahogy kivinni abból a negatívból, hogy merre felé lehetne mégiscsak ráépíteni, és mégiscsak valamit megtalálni benne, hogy ne legyen akkora haragérzés. Jó. Tehát először is értelmezésről van szó, itt egy technikát bevetünk. De azután, jó, értelmeztem, mégis keletkezett egy haragom. Jó, nem akkora egetverő, de a féleget leveri azért. Tehát azt mondom, hogy mégis dühös vagyok, ez tényleg nagyon veszélyes dolog, és a fene egyen meg téged ott, ahol vagy. Na, ekkor ki kell fejezni, ami ilyenkor keletkezik feszültségben, gyerekek, azt ki kell fejezni, mert különben rombol, megesz belül. Tehát nagyon fontos lesz majd kifejezni ezt a haragot. Még a negatív érzéseket is ki kell fejezni. Tehát itt van az asszertív kommunikáció, hogy ki kell mondani valamit, vagy ki kell csatornázni valamit, a negatív érzéseket is, de ami már egy feladat lesz, hogy a negatív viselkedést ezzel együtt le kell építeni. Tehát nem mindegy, hogy fejezzük ki, de ki kell fejezni. Tehát az a legrosszabb, ha bent hagyod, mert akkor az mindenkinek árt, ezt mondtam az előbb a gyűjtögetéssel például, a kritikánál enyhébb formában. De hogyha a haragot gyűjtögeted, az még rosszabb, mintha a kritikát gyűjtögetnéd, mert az erősebb indulat, erősebb feszültség, és tényleg megesz. De meg kell mondanunk, hogy a harag maga, az érzés még nem agresszió, még nem, tehát az már csak egy válasz lesz, azt majd leépítjük az agressziót, azt minden esetben, el fogok odáig jutni. És mondhatjuk azt is, hogy a meglévő harag, ami mégiscsak megmaradt, isteni természetű. Tehát tényleg azt mondom, hogy ez tényleg, hogyha átgondoltad, hogy értelmezted, és sikerült, mégis csak úgy gondolod, hogy azért többé-kevésbé reálisan értelmezted, akkor azért láthatjuk azt, hogy ez egy jó jelzés, mert valami tényleg veszélybe került. Ugye szokták is mondani, hogy Jézus is azért nem volt egy akárki, ez biztos tudott uralkodni azért az indulatain, de többször halljuk azt, hogy ő is, nem tudom én, a tanítványait elnézte szívében haraggal. Persze, hát nézzétek, elképzelhető, én elképzeltem sokszor, nem tudom én, feltámadása után, most világnézettől függetlenül, csak úgy képzeljük el, meghaltam valakikért, meghaltam egy szent ügyért, érted? Ott főszögeltek a gonosztevőkkel, nem tudom én. És akkor utána szálltam le a keresztről, nem tudom én, és megyek, és odaadtam az életem, és beszélgetek a tanítványokkal később, nem tudom én, és azok elkezdenek arról vitázni a jelenlétembe, hogy szerinted akkor ki fog a jobbodon ülni majd. Hát én fölpofoztam volna őket, ott helyben. Tehát ott helyben. Érted, hogy micsoda harag foghatta el szívében őt? Mekkora a legfontosabb dolog, és ezek még érted, 3 évig velem éltek, és még mindig ezen tudnak itt vitatkozni, ki fog a jobbodon ülni. Kegyetlen. És el tudom képzelni, hogy haraggal, ugye, sokszor mondja, hogy haraggal néz, ezek, amikor fontos dolgok veszélybe kerülnek, tényleg. És mondja is, ugye, meg amikor kihajtja őket, ugye, az ostorral a kufárokat, fontos dolog veszélybe kerül. Tehát van ilyen jellegű dolog, van ez a bizonyos szentalag, nem bűn, nem a bűnbeesés következménye, nem borzalom, és nem tudom mi, de azért érezzük olyan nehéznek, mert a szeretésnek az ellentéte. A társas intelligenciában már beszéltünk róla, hogy a szeretetnek a legkisebb része is összeköt. A sima kicsi kis szimpátia is mindjárt összeköt minket valamivel. Érted? Abban a pillanatban, hogy találunk valami közöset egymásba, azonnal van valami kis szeretet, kis szimpátia, érted? Nem tudom, bármi. És ez összeköt, ez egy jó érzés. De a haragnak a legkisebb formája is, a kritikának a legenyhébb formája is szembeállít. Szembeállít, és mindjárt védekezek, és ezért érezzük rossznak. Nem rossz önmagában, de ezért érezzük, nem, mert a szeretés az kellemes érzés, ez pedig egy kellemetlen érzés, amikor szembeállunk. De nagyon jó hír az, hoppá, nem bírta ki annyira jó. A haragkezelés tanult viselkedés. Tanult, érted? Nem magunkra hozzuk, nem eleve elrendelt, nem örököltük, hogy én már csak ilyen vagyok, hogy a fene egye meg, nem tudok lemondani erről, azonnal úgy lángra borog, hát tudnál, na, tudnál. Tehát tanult viselkedés, tehát gyakorlatilag nagyon sok mintán tanuljuk, de ezek a harag minták ilyen házi sárkányként viselkednek. Ez egy nagyon, nem egy könnyűség. Magyarul olyan az a házi sárkány, hogy szépen betelepedik a zsebedbe, és azokat a mintákat, amiket sokat láttál otthon, vagy azok között, akikkel között sokat mozogtál, érted? De te már elhatároztad 100-szor, hogy te így nem fogsz viselkedni, soha, nem, így nem lehet csapkodni, amikor valaki mérges, jó? Ezt így elhatároztad. De ez a kis házi sárkánya mintán keresztül beült a zsebedbe, kérlek, és ott fog előjönni, ahol nem is várod. A szerelmeseddel összevitatkoztok azon, hogy gombát vagy ne gombát egyetek, és bizony neked az a minta fog a vitában előjönni, odavágod. Mondom, még a szög is ugyanaz lesz, mint a mintában, amit láttál. Hiába határoztad el, hogy te így nem fogsz csinálni. Vagy a főnököddel. Otthon például sokszor azt a mintát láttad, hogy amikor haragszunk, akkor így elhallgatunk, és nem szólunk egy szót se. Napokig, ez az igazság. Jó, tudja meg, kész. Jó, ez van rád írva mondjuk. És ezt így nem akarod, ezt csak otthon engeded meg magadnak szerinted. De amikor a főnököddel összebalhézol valamiért, érted, tudod, mit fogsz csinálni? Ezt. Pont ezt. Ilyen ez a házi sárkány. Tehát tanuljuk mintákon, de nincs minden veszve, mert mindig a meghatározó minta az aktuális mély kötődés. Tehát elindítjuk ezt a szüleinkkel, sajnos vagy hála Isten, mindegy, így indul. De nincs semmi veszve, ha nagyon rossz mintákat is kaptunk, mert átírhatók a minták, de csak egy új, másik kötődéssel. Tehát azt mondom, megismerek egy valakit, egy embert, egyébként még a művészetből is tanulunk, amikor úgy azonosulunk, egy meséből is tanulhatunk, amikor azonosulunk a gyerekeknek is adhatunk ilyen mintát, mindegy. Jó, hát nem fogja helyettesíteni a szülőit, tehát de segít. Tehát azt mondom, hogy az aktuális kötődés. Lehet ez az aktuális kötődés a házastársam, aki esetleg jobb mintákkal jött. És annyira szeretem őt, hogy lassan, érted, az ő mintáit is át tudom venni. Vagy lehet ez egy lelkész, vagy lehet ez egy edző, vagy lehet ez egy mester, egy tanár, egy nem tudom, egy bárki. A következő minta átírhatja a régi mintát is. Ilyet ezt csinálja a terapeuta is tulajdonképpen, hogy nem haragszik rád, amikor előjön, nem tudom én újra, és ezt csinálja veled. Tehát gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ez nagyon jó dolog, hogy az igazán meghatározó minta az aktuális, igazán erős kötődés. Tehát az átírhatja. Nekem elég jó mintáim voltak korábban is, otthonról is, tehát ezért nem paraszkodhatok, de például éreztem ezt a mintaírást, amikor serdülő korunkban édesapám egyik nagyon kedves pap barátjához elkezdtünk járni, hát egy ilyen láng lelki alapot, nagyon szerettük őt, tényleg nagyon szerettük őt. De hát ugye mentünk mi gimnazisták, ő a 70. faluban lakott valahol kint, és hát neki az volt a legkedvesebb, a hobbi tevékenysége a kertészkedés, a dáliákat szerette. Hát mi meg gimnazisták voltunk, és a hülye fiúk labdát is hoztak. Érted? És ott a legelső tevékenység, kiszabadulva a városból, mit gondoltok, mi volt? Rúgták a bőrt, és az a hülye bőr, mit gondolsz, hova ment először? A dália sorra, így. Ne félj. Hát azért megfagyott bennünk a minden, de ő benne is ám. Ő benne, és látszott, érted, hogy kidagadt mindene. Érted, és azt mondja, tűnjetek most el innen. Érted, és tényleg úgy van. Aztán utána kivélkünk minden. De nagyon sokat mondott nekem ez a kötődés, ahogy láttam, hogy ő ezen a nagyon nagy haragján tudott uralkodni. Nagyon sokat jelentett. És utána nagyon sokat jelentett, ahogy utána valahogy ki tudtunk békülni. Próbáltuk fölállítgatni a dáliákat. Mindenfélét csináltunk, de aztán utána ő is egy kicsit úgy adott magának egy időt, aztán látta, hogy azért mégis mi, ezt nem, mindegy. Szóval nagyon-nagyon jó volt. Az egész utána tényleg sokkal jobb lett, de, hát a Dália nem, de új a kapcsolat. És tudod, akkor utána később sokat beszélgettünk, és úgy el is mondta, és mondjuk én sem vagyok az a nagyon nyugodt valaki, de sokat tanultam tőle pont ezekből az eszközökből is, amikor elmondta, és a mai napig használom, már nem él itt közöttünk itt a földön, mindig összekarcsoltunk oda átra, hogy köszi szépen, van, akkor most bevetem, amit tőle tanultam. Ezek az aktuális minták, amelyek akár át is írhatnak, akár egy korábbi rossz mintát, vagy új mintákkal, új segédeszközökkel látnak el. Amikor mi fiatal házasok voltunk, vagy hát igen, és volt nagyon kedves barátunk, akiknek már serdülő gyerekeik voltak, és akkor elmesélte, hogy jaj, azt mondja, tudod, ezeknek a serdülőknél, hát ez a legnehezebb. Ez az egész dolog, hogy tudod, azt mondom, amikor megszólal, én már akkor érzem, hogy vége, tehát ebbe a hangnembe és minden, azt mondja, hát akkor nagyon vigyáznom kell, hogy én akkor ne válaszoljak rögtön, azt mondja. De én annyira ki tudnám tekerni a nyakát olyankor, amikor ebbe a pimasz hangnembe, érted, elkezdés az, ami az arcán úgy rá van írva, júj, mondta ezt a férfi. És akkor azt mondja, hogy én kidolgoztam magamnak azt a kis technikát, hogy ilyenkor benyúlok a zsebembe, és úgy csinálom, szó szerint, mint a becsuknám a bicskát. Be kell csuknom a bicskát, mielőtt megszólalok, ezt megbeszéltem magammal. Hogy addig ne szólalj meg, amíg a bicskát jó lassan nem csuktad be. Na azt mondja, amikor elkezdi mondani a mondandóját, én már nyúlok a zsebembe, csukom a bicskát. És akkor érzem, hogy még egyet be kéne csukni, találok még egy bicskát. És azt mondja, van, amikor 5 bicskát is becsukok. Érted? És akkor... Na most, ez egy nagyon bölcs ember volt, aki tulajdonképpen megtanulta azt a maga technikáját, érted, azt a kis eszközét, amivel ezt a bizonyos haragját letud. És nekem például ő is egy nagyon jó minta volt, aztán a mi gyerekeink is lettek serdülők, és nekem is lett bicskám. Na. Ezt kell tudni, hogy az indulat elvakít. Tényleg, ez egy fiziológiai tény. Az indulat valóban belteríti az agyat a maga kémiájával, és elvakít. Tehát abban a pillanatban nem látsz, nem hallasz, csak a szád nyílik ki. Tehát kész. Tehát ez tényleg zárolja azokat a pályákat, ezt nem olyannyira régen olvastam, Bauer könyvében lehet olvasni, nagyon klassz. Zárolja azokat a pályákat, amelyek, hogy mondjam, amellett vannak, hogy nem érdekes ez a harag. Tehát érted? Azért, mert föl akarja készíteni az egész szervezetet arra, hogy vigyázz, veszély van, figyelj oda. Tehát minden más nem érdekes magyarul. Meg se hallod azt, hogyha valakit elkezdi mondogatni, hogy á, nincs olyan nagy baj. Ezt meg se, de most fizikailag meg sem hallod. Tehát amikor ilyenkor elmondunk, elkezdünk valakinek mondani ilyen szent dolgokat, mindenfélét, azt nem is hallja, úgyis mindegy. Mert most ő el van vakulva és kész. Tehát itt azt kell tudnunk ebben a pillanatban, hogy a haragos ember csak azután tanítható, miután megszabadult a haragjától. Tehát ez akkor nem. Tehát nem tudsz vele mit csinálni. Tehát abban a pillanatban nem hal, nem lát, nem tudom, csak legfőjebb üvölt, vagy ha nem, akkor nem. De minden esetre meg kell várni, amíg megszabadul valahogy a haragjától. A harag agresszív kiélése azonban nem csökkenti, hanem növeli a további dükkítőlések valószínűségét. Ez mit jelent? Hogy meg kell szabadulni ugyan a haragjától, de nem jó az, ha agresszív kiéléssel szabadul meg, tehát odavág valamit, vagy beléid rúg, vagy bármi más, mert az nem csökkenti majd ezt a dükkítőlések veszélyét. Sokan azt gondolják, hogy jó van, nem baj, akármi csináljon, mert az majd akkor legalább nem lesz idegroncs. Hát nem így van. Azért mondom, hogy az agresszió az mindenfélét csinálhat, tehát ordíthat is, meg mindent csinálhat, meg csukogassa be a bicskákat, meg nyomogassa a stresszlabdákat, vagy nem tudom, micsoda, fussá egy kört, vagy guggoljá. Nagy, például a nagy körzések, a nagy mozgások, a nagy guggolások, tehát a nagy, tehát, de vigyázz, ne így körözzél. Tehát, jó? Tehát és ne is így nagy mozogj. Jó? Tehát ezek nagyon fontosak, mert kell a fizikai kimozdulás, és nagyon nagy feszültség van ilyenkor fizikailag is a testben. Tehát tényleg kell ilyen valamilyen módszer találni arra, hogy ez valahogy kijöjjön. De az agresszív kiélésnek az a baja, hogy ugye egy hatalmas nagy feszültség van benne, de egy iszonyú nagy feszültség, egy nagyon nagy feszültség, és azt az agresszív kiélésre azonnal kisütöd. És ez a testnek azt mondja, na ez volt a legjobb megoldás. Na ez volt a legjobb. Hiszen annyira gyorsan megszabadultál, hogy így sehogy se tudsz megszabadulni. Bravo, legközelebb is ezt csináld. Magyarul hozzá lehet szokni. Tehát ezért mondjuk azt, hogy az agresszív kiélést, akár legyen az egy csecsemő, vagy nem, most nem csecsemő, mondjuk kicsi gyerek, aki csipkedi a másikat, aki megszületett, érted? Nem engedem meg, vagy anyát rúgdossa, nem engedem meg az agresszív kiélést, mert hozzá lehet szokni. Hogy így szabadulok meg a feszültségtől. Nektek ez nem problémátok, de felnőtt embereknek is el szokták mondani bizony. Szóval vannak olyan párkapcsolatok, ahol szokta mondani az egyikük, hogy hát igen, szeret engem, de hát néha eljár a keze. És tényleg, de tényleg, őszinte megbocsátással ezt mondja, hogy de igen, hát persze megértem, néha eljár a keze, de tudom, hogy szeret. Nem szabad megengedni, hogy néha eljárjon a keze, mert rászokik. Mert ez ilyen, ennek ez a természete. Tehát nagyon fontos, azt szokták mondani, ha kétszer eljárt, akkor ott segítséget kell kérni szakmailag, mert rá fog szokni. És egyre vadabb lesz a dolog, tényleg. Tehát ezért mondjuk, hogy az agresszív kiélést soha nem engedjük meg, de másik formában segíteni kell a feldolgozásnak. Nézzük meg, hogy ez a feldolgozás, ez hogyan történik meg. Először is jó kis praktika azt kérdezni, hogy mi történt. Mi történt? Ez egy kicsit eltávolít. Tehát nem az, hogy miért vagy ekkora barom, meg nem az, hogy nem tudom, mit csináltál velem, vagy hogy beszélhetsz így velem, meg nem tudom, nem ezeket, hanem egy kicsit távolabbról, egy kicsit így valahogy, mi történt. És akkor ugyebár azt fogjuk látni, hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi történt. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy ha ezt a kérdést is felteszem, hogy minden körülményt ismerek-e, majdnem biztos, hogy ezzel csak azzal válaszolhatsz, hogy nem. Tehát nem láthatsz minden körülményt, és jobb azt kicsit akkor átbeszélni, és addig mutatok egy ilyen kicsi példát, hogy egy például. Ez egy életpélda. Mikor Bob belépett az ajtón, a felesége éppen azt mondta a telefonba. Késik, és ez olyan borzasztó, ez a hosszú várakozás. Bob erre annyira mérges lett, mert igyekezett időben hazaérni, és mindössze 2 percet késett. Amikor magyarázatot kért, kiderült, hogy a felesége a barátnőjéről beszélt, aki már 2 héttel túlhordta a terhességét. Ugye? Mert általában feltételezem azt, amit gondolok. Hazajövök, és persze már kicsit kínos volt, mert minden nap elkéstem, és akkor most ma is sikerült, tehát igaz, hogy csak 2 percet, de azért elkéstem. És akkor hallom, hogy ott nyávog a feleségem, érted, hogy késik. Hát azért ne haragudj, azért két perc azért ér. És közben megtudom, hogy a barátnője két héttel tovább volt, ugyebár. Vagy mutatok egy másik ilyen kis élethelyzetet. Meredith és Jason gyorsan megvacsoráztak, aztán Meredith elment tornászni. 3 órával később, amikor hazaér, Jason a kanapén fekszik és tévét néz. A tányérok ugyanúgy az asztalon hevernek, ahogy vacsora után hagyták őket. Erre a nő dühbe gurul. Hihetetlen, 2,5 órája a tévét nézi, miközben a vacsora maradékok az asztalon hevernek. Hát mit képzel, legszívesebben oda mennék és belerúgnék a tévébe. Hát hogy lehet ilyen lusta? Én keményen dolgozom, hogy jó kondiba legyek, ő meg csak heverészik. Most több lehetőség áll fenn. Levonhatja azt a következtetést, hogy a haragja jogos, mert a férje egy lusta semmire kelő alak, és keserű szavakkal rátámadhat. Vagy azt is megteheti, hogy sértődötten elvonul. De az is lehet, hogy úgy dönt, hogy megpróbálja kicsit érettebb módon közölni a haragját, ha egyáltalán ismeri a különbséget a jogos és az indokolatlan harag közt. Felteheti magának a kérdést. Mi történt? És miután végig gondolja, megkérdezi magától, pontosan ismerek-e minden körülményt. Hát erre a kérdésre nyilván nemmel válaszol, hiszen nem tudhatja, mi történt a távollétében. Leül a férje mellé, és azt mondja, te, szeretnék valamit kérdezni, miért vannak a mosatlan tányérok még mindig az asztalon? Jaj, bocsáss meg, válaszolja Jason, leültem, hogy megnézem a híradót, tudod. Gondoltam, hogy utána elmosogatok, de elaludtam, és arra ébredtem, hogy már be is léptél az ajtón. Valószínűleg túlfáradt voltam. Hát, már is elmosogatok. Na most tudom, hogy kicsit ideális a dolog. De azért az is igaz, hogy kevesen lennénk olyanok, akik ezt a kérdést tennénk föl, amikor hazaérünk. Ebben a helyzetben. Tehát, jó, és még akkor is, hogyha tudom, hogy szépíti egy kicsit a dolgot, most mindegy, de most az a lényeg? Hát nem az a lényeg, hogy szépíti, a végeredmény a lényeg. Mert szépített, azt jó van, kicsit átnézel rajta, és most akkor meg elmosogat, azt kész. És kész. És nem lett legalább akkor a konfliktus. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ezt a mi történt kérdést, ezt mondjuk fel tudjuk tenni, mert egyszerűen csillapodik az alatt ez a hihetetlen nagy vakság. Tulajdonképpen ennek nyomán az információgyűjtés alatt időnyerés történik. Ez az időnyerés. Ugye nagyanyáinknak a bölcsessége csodálatos, ugye? Számolj el 10-ig. Van, akinek 110-ig kell, érted? Vagy valameddig. Morzsolja el, menj egy kört, érted? Valamit csinálj. Mindenkinek ki lehet, és ki kell dolgoznia azt a taktikát, ami neked egy időnyerést jelent. Érted? Az ennek a férfinek a bicskacsukogatás volt, a másiknak a tényleg a stresszlabda, láttam ilyet már, a harmadik, mit tudom én, pislogott 28-at, vagy mit tudom én, mit csinált. Nem tudom én, kell hozzá ez meg az, találd ki, hogy te mivel tudod gyakorlatilag az időt megnyerni. Egyébként mesékben is mutatják ezt a nagy jó tanácsot. Lázár Ervinnek a Szegény John és Árnyékában van például az ösztör király, aki a haragjával ilyen nagyon bölcsen tudott válni. De legvilágosabban abból látszik, hogy milyen jó király volt ösztör, hogy dühösen soha nem parancsolt senkinek semmit. Ezt én is megcsináltam. Nálunk már például ez egy ilyen szabály, hogyha dühösen kitalálok valamit, hogy ez az nem érvényes. Tehát azt utána újra lehet beszélni. És mindenki másnak. Ha dühösen parancsolsz, vagy dühösen valami, az nem érvényes, mert azt ott nem láttál, nem hallottál. Na szóval, ösztör se így járt el. Ha fölmérgesítették, és ez a királyokkal is elég gyakran megesik, behúzódott a trónterembe, és azt mondta, na, most akármit mondok, ne törődjetek vele, mert mérges vagyok, legjobb, ha nem kerültök a szemem elé. Tűnjetek el, számoljatok ezerig, és akkor nézzétek meg, hogy mérges vagyok-e még. Na, takarodott is mindenki a trónteremből. Az udvari főszámolnok odakint a várudvaron szép tempósan elszámolt 1000-ig. Akkor bekukkantottak. Amikor aztán ösztör látta, hogy kukkantgatnak rá, takarodjatok, kutyák! Na, akkor az udvari főszámolnok még 1000-ig elszámolt. A király legtöbbször már 888-nál kijött, és azt mondta, ne haragudjatok, ha azt mondtam volna mondjuk, hogy kutyák, meg ilyenek, kutya mérges voltam. De az ilyen 2000-es vagy 1888-as haragok fehér holló ritkák voltak, mert bölcsember volt ösztör, hamar elszállt a haragja. Tehát itt kell egy kis időt nyernünk, és ebben az időben, nem tudom mit írtam ide, jó, hát igen, ez ugyanaz, mint a kritikánál, hogy oda koncentrálja az eseményre. Ebben az időben az a legfontosabb, hogy ne kezdjük el csitítgatni. Tehát most gondolj bele, hogy valaki nagyon-nagyon mérges, mert valami számára nagyon fontos dolog veszélybe került, És akkor te odajössz, és azt mondod, á, nincs olyan nagy baj. Mi az, hogy nincs olyan nagy baj? Hát hiszen most lettem olyan dühös rá, mint az élet, érted? És te azt mondod, hogy nincs olyan nagy, persze, neked nem baj. De nekem. Tehát a csöndesítgetés még olaj a tűzre, azért, mert csak azt mondja meg, hogy te egyáltalán nem értettél meg engem, hogy igen, és nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van. Tehát először az érzéssel törődj, először annak a megértésével, hogy miért lett ennyire dühös, de ne csöndesítgesd. Hát ezt ugye már az ókoriak is tudták. Találtam egy ilyet. Marcus Aurelius. A kezdeti haragot a világért se próbáld meg rábeszéléssel lecsöndesíteni, mert az süket és esztelen. Adj neki időt. A haladékban orvosság rejlik, majd meglátod. Segít. Épp úgy, ahogy nem dörzsölgethetjük a dagadt szemet, a sebekhez nem nyúlunk, mert a kezdődő betegségeket a nyugalom gyógyítja a legjobban. Tanácsolj erre. Tehát időt nyerni a megértéssel, a kölcsönös megértéssel. Indián bot, nem tudom, volt beszélő bot. Kölcsönös megértés, léleknek levegő, az volt most az előbb, ugye? Egyáltalán, hogy megértve érezze magát, jó? Az indiánoknak volt, Benjamin Franklin hozta haza tulajdonképpen ezt a módszert, azt mondja, nagyon bölcsen jártak el, hogyha nagy vita támadt a törzsben, akkor a hangadókat leültették egy körben, volt a beszélő bot, egy nagyon szépen faragott bot. A beszélő botot megkapta az egyik ember, az egyik valaki, aki mindegy, szóval. És amíg nála volt a beszélő bot, mindent elmondhatott a helyzetről. Mindent. Hogy én úgy látom, és ez így kell csinálni, és úgy, és le kell bontani a tetőt, és nem tudom én, és nem tudom, és igen, és eddig engem senki nem hallgatott meg, mert itt mindenki olyan izé meg, mindent elmondhat, ahogy ő érzi, látja, amilyen, mindent. Minden. Lehet kérdezni is, de csak olyat, hogy jól értettem-e. Tehát érted? Tényleg azt mondtad, hogy téged senki nem hallgatott meg, hát én múltkor ültem veled egy 3 órát annyi. Nem, te is másra figyeltél közben, te se hallgattál meg, én úgy éreztem. Érted? Mondhassa el, hogy mit érez, mit tud, mit lát, mit akar, mi, mindent, arra a helyzetről. Utána, mikor úgy érzi, hogy most már mindenki tudja, hogy ő benne mi a pálya, akkor fogja és a beszélő botot arrébb adja. Odaadja a másiknak. Az ugyanígy jár el, ugyanígy megtudhatja, ugyanígy elmondhatja, ugyanígy a harmadik. Mindenki elmondhatja, hogy ő hogy látja ezt a helyzetet, és mit érez ebben közben. Én ezt kipróbáltam. Kipróbáltam tantestületben, kipróbáltam otthon is. Nagyon-nagyon-nagyon jól működik, ugyanis. Akkor tudod, hogy rád is sor kerül, és nem azzal foglalkozol már az első mondatnál, hogy amikor levegőt vesz, akkor én bele fogom szúrni, hogy de nem így van, mert úgy van, ahogy én gondolom. Ugyebár. És akkor az ego harca következik, mert mindenki az ő saját maga egóját szeretné megvédeni. De ha én tudom, hogy én is sorra kerülök a beszélő botba, akkor majd elmondom, mikor én jövök, de aztán akkor alaposan ne félj, akkor mindent el fogok mondani. És el is mondhatsz mindent. Ennek az az eredménye, tényleg azt látjuk, nagyon sok ilyen helyen, nagyon nagy munkahelyeken, nem tudom én, nagyon nagy tárgyalásokon is sokszor alkalmazzák ezt, nem így hívják, sokféleképpen hívják, de nagyon sokszor alkalmazzák, és nagyon hatékonyan, ugyanis a végére általában nem az én megoldásom nyer, vagy a te megoldásod, hanem találnak egy közös megoldást, ami ugye azért mind a kettőből van egy nagyon, nagyon ügyes, tehát nagyon, nagyon hatékony. Tehát ez a kölcsönös megértésre alapuló beszélő volt. Ne próbáljuk csöndesítgetni, jó mondtam már. Nagyon lényeges tudni, hogy az elfojtott harag nem párolog el. Ezt már mondtam a kritikánál is, nem megy el, sőt mérgez. Tehát egyszerűen nagyon nagy tévedés az, hogy szabad elfojtani, mert akkor az erős ember az nem, de nem, mindig ki kell adni valahogyan. Hogyha elfojtott haragról beszélünk, nagyon sokszor megjelenik például a tagadás. Nem haragszom, nem, nincs semmi baj, de haragszol, de bizony haragszol. Ez ennél rosszabb nincsen, mikor letagadod a saját haragodat, elő fog jönni, sőt, meg fog mérgezni belül, biztos. Tehát egyszerűen jönnek azok a pszichoszomatikus megbetegedések, nagyon-nagyon veszélyes. Van egy másik ilyen úgynevezett rossz elfojtó megoldásunk, a visszahúzódás. Mi ez a visszahúzódás? Tulajdonképpen az, hogy nem akarok vele találkozni, nem akarok szembesülni, átmegyek az utca túlsó oldalára, nem köszönünk, elfordulok, nem nézek rá, stb. Rengeteg ilyen megoldást próbálunk, ezek semmi nem megoldás, mert pontosan csak azt szolgálja, hogy ne találkozzunk, ne kelljen szembenézni, ne kelljen se. Biztos, hogy nem lesz jó. Vagy például, Az elterelés. Az elterelés is nagyon gyakori. Néha el is fogadjuk, vagy sokszor sajnos, hogy másokon éli ki. Mindenki curkál, piszkál, érted, kritizál, beszól, nem tudom micsoda. És akkor mindig mondják, hagyd el már, hát nem veled van baja. Hát érted, a főnök hülye volt. Ezt nem szabad megengedni. Ezt, mert ez egy elfolytás. Itt tulajdonképpen a főnökkel kellene konfrontálni. Ezt nem lehetne megengedni, hogy ott van a baja, és mit tudom én, a kutyát rugdossa. Vagy hát jó esetben. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy az elfojtást ne engedjük meg ilyen formában sem. Nagyon érdekes, volt egyszer egy ilyen kis történet, egy tanítónéniről, de nem tudom pontosan a történetet, de jó a mondani valója, úgyhogy kicsit sután tudom elmesélni, de jó a történet. Azt mondja, hogy a gyerekekkel nagyon sok problémája volt, hogyha valaki valakire úgy haragodott, akkor utána nem tudta elengedni, és nem tudta megbocsánat, őrizgette magában, és nem felejtette el. És akkor mondta neki egyszer, hogy jó van gyerekek, ha így viselkedtek, nem tudom, én kitaláltam egy dolgot, mindenki kap egy kis zacskót, egy zsákot, és itt van egy kosár barack, és nem tudom, vagy alma, vagy akármicsoda dolog, és amikor ha valakire haragszol, ráírhatod, hogy ez a Jani, akire haragudtam, beteszed a zacskóba, egyet kérek, a zacskót soha nem lehet letenni. Megbeszélted a szülőkkel, otthon se, viszed a fürdőszobába, viszed az ágyadba, viszed a tanulásba, viszed a biciklizésbe, viszed a mindenhová, a zacskót soha nem lehet letenni. Na, haragudtam, mert a Jani, olyan almát teszek be, érted, hogy csak úgy zörög, Jani, bang, bum, megijön a Peti, a Petit is bevágom a zacskóba, jó. Jó, haragudtam, jó, igen, de nem lehetett letenni. Egy idő után ugye elkezdtem mondani, nem lehet letenni. Jó, de igen, egy idő után elkezdtek rohadni az almák benne a zacskóba. Kicsit kellemetlen, csurog, büdös, nem lehet letenni, nem. Hát nem akartad, ugyebár nem. Jó, szépen megbeszélték, tudod, az ilyen őrzett harag az elsősorban téged fog bántani. Elsősorban téged zavar. Ugye szokták is mondani, hogy aki bosszút forral, az két koporsót készítse mindjárt. Tehát ez mindjárt így van. Így van. Tehát egyszerűen fontos az, hogy elsősorban tudjuk azt, hogy ez nekünk fog ártani, ez az ilyen elfojtott harag. Mindenképpen a keserűség, a gyűlölet a következménye, érzelmi összeomlás, és bizony ez a passzív-agresszív magatartás, ami mit jelent, hogy gyakorlatilag elfojtunk, sok ilyen van, nektek nincsen problémátok, de sok helyen van, tehát gyerekeknél, akiknél elfojtják rendszeresen a haragot, felnőttek is lehetnek ilyenek, tehát rendszeresen nem engedi meg neki kifejezni, ez itt nem, ez nálunk nem szokás, ezt nem szabad, ezt nem, stb. Tudja, jó, igen, elfojtja, és lenyomja a tudatalattiba, és onnan előszüremkedik, de ő maga se tudja, hogy ez egy elfojtott harag. Bizony. És nagyon sokszor például a szülők felé visszarúg úgy, hogy annak a tekintélyt akarja bosszantani, de tudattalan ez egész, érted? Hogy visszarúgdos arra, akitől ezt az elfojtást kapta magyarul. Ha látja, hogy a szülőknek a legfontosabb dolog, hogy ő nagyon jól tanuljon, akkor például egy ilyen passzív-agresszív magatartás azt jelenti, hogy van képessége, és sorra hozza az egyeseket. Érted? Egyes. Nesze neked. De ez tudattalan, hogy majd. Ha például azt látja, hogy a szülőknek nagyon fontos, hogy soha nem káromkodunk, vagy soha nem beszélünk csúnyán. Ez a gyerek, érted, folyni fog belőle a szenny otthon. Érted? De tudattalan, vigyázz, itt kell a szakember segítsége, ezért mondom. Ez a legrosszabb változata az elfojtott haragnak. Amikor nem is tud róla, de mégis kibugyog belőle. Ő ezt csak azért mutattam, hogy lássátok, hogy ez a legrosszabb formája. Mutatnék egy haragkezelési technikát, hogy lehet fejleszteni. Tanítani lehet a haragkezelést, anélkül nem is megy. De a százszor megmondtam, sem számít annak. Tehát az, hogy mondogatod meg, hogy kell haragot kezelni, ez nem számít. Tehát gyakorolni kell. Azért van, ez egy létra, ha nem látnátok, ez egy haragkezelési létra lesz. Tehát vannak fokozatai az érett haragkezelésig, amíg eljutunk, de tudomásul kell venni, hogy minden áldott ember, minden gyerek a földről indul. Éretlen haragkezeléssel mindenki. Tehát a gyerekünk biztos, hogy éretlen haragkezeléssel fog működni, ugye? De ha nem tanították meg a létrán följebb lépni, és még már is szegényke, már most éppen 30 éves, lehet, hogy még mindig ott lent áll, és éretlen a haragkezelése lehetséges. Neki is meg kell tanulni, de a létrán csak lépésenként lehet följönni, sajnos. Nem lehet egyszerre 5-öt lépni, akkor se, hogyha te már 50 éves vagy. Akkor is lépésenként kell fölkúszni ezen a dolgon. Tehát el kell kezdeni ezt a folyamatot szépen lépésenként csinálni. Ezt megmutatom, hogy ez mi. A legalján van a passzív-agresszív magatartás, amit az előbb mondtam. Ezt azért tettem a legaljára, még hogyha nincs is vele problémátok, csak hogy lássátok, hogy minden, ami nem ez, az jobb ennél. Tehát annak már mindjárt örülni is lehet. Tehát ami nem ilyen, ami nem elfojtott, az már sokkal-sokkal jobb, egy fokkal mindenképpen. Na, nem kell elolvasni. Rengeteg mi minden benne van, ami kell, ami egyszerűen egy haragnál. A barátságtalan egy kicsit rossz fordítás, tehát bunkó magyarul, tehát minimum. Tehát bunkó, az hangos, minden összefüggés nélkül, minden szitkozódik, dobálózik, csapkod, minden vádaskodik, környezetébe jó és verekszik. Tehát minden csinál, amit haragjába csak érted, amit ér. Ez is jobb, mint a passzív, csak mondom. Nem jó, nem kell természetesen azt mondani, hogy bravo kicsikém, hogy ezt tetted, de minden esetre legalább magunkban érezzük azt, hogy legalább nem rohad benne ez az egész dolog. Nyilvánvaló, hogy ezzel valamit kell csinálni. Mit kell csinálni? Szépen lassan a következő fokozatra lépni. Nem kell elolvasni, csak a verekszik hiányzik róla. Egyedül csak a verekszik. Tehát azért akartam megmutatni, hogy ennyire apránként lépünk. Tehát egy picit, tehát azt mondom, ebben az esetben neki esett a testvérének, vagy valaminek, és azt mondtam, hogy ide figyelj, haragudhatsz, ordítodhatsz, azt se bánom, vagy hát persze nyilván bánom, hogy szitkozódsz, vagy bármit csinálhatsz, de nem nyúlhatsz a testvéredhez. Ezt az egyet nem, ugye? Egyszer az agressziót, és akkor megpróbálom ezt megszoktatni gyakorlatilag. És akkor azt mondom, amikor legközelebb már sikerült, hogy látom, hogy tromba mocskos módon viselkedtél, de örülök neki, hogy nem estél neki a testvérednek. Ezt már elmondhatod. Tehát ez az egy pici lépés, tehát nagyon pici lépésenként tudunk menni. Itt van egy másik, megint egy kicsi lépést léptünk, most azt akarom, megint kettő hiányzik róla, jó? Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogy három lépést nem tudsz egyszerre lépni, sohasem. Tehát egyszerűen nem lehet megspórolni a szép apránként fellépeketést. Mutatok egy példát, kisgyerek. Lóri kér valamit az édesanyjától. Erre azt mondja az anyja, hogy nem. A fiú hiába unszolja őt, látva a hajthatatlanságát, durcásan bevonul a szobába, becsapja magad mögött az ajtót. Kisvártatva a fiú húgának visítása hallatszik a szobából, és amikor a mama belép, éppen röpül egy papucs is. Na erre a mama. Lórikám, százszor is megbeszéltük már, hogy nem csapkodjuk az ajtót. Ha pedig rám haragszol, ne a húgodat piszkáld, és különben is ne mondj ilyen közönséges szavakat, bármennyire is dühös vagy, mert ezt a mi házunkban nem tűrjük. Megértetted? Na. Megértette, csak nem lesz semmi. Mert legalább három lépést csináltál. Tehát ez legalább három lépés, ugye? Azt mondjuk, hogy ne vágja be az ajtót, anyjának ne mondja a rondát, mit tudom én, mit csináljon, és ne csapkodjon, és ne a húgán töltsen ki, és ocsmány szavakat. Mit tudom én, mit mondod, de legalább hármat mondod. Ez így nem fog menni. Tehát azt mondom, egyet kiveszek, és azt mondom, hogy ezt megpróbáljuk, no, ezt nem is. Mutassál helyette, mikor rondákat beszélnek ez a gyerekeknél, és lehet mutatni, hogy igen, lehetsz dühös, mondd, hogy bagarol, vagy valami, érted? Adj neki tippet, hogy mit lehet ilyenkor tenni, mit lehet ilyenkor csinálni, de mit nem. Mi az, amit nem fogadsz el, és ebben a helyzetben léptél egyet. Megyünk tovább, látod, odáig a szitkozódik, így elég sokat tudtunk lépni, itt most mondjuk, ezek csak minták, hát nyilvánvaló, hogy nem így épül fel az összes harag, és nem mindenkinek, csak érezzük azt, hogy mennyire lassan lehet. Tehát még mindig bunkó, másokkal is érezteti, panaszkodik, és szitkozódik. Tehát érted, ez hát nem egy elfogadható, de mutatok talán egyet, jó nem? Körülbelül azt mondjuk, hogy ezt még a felnőtteknek is meg szoktuk engedni. A fene egye meg. Nézzél meg egy filmsorozatot, és itt a legnagyobb hős időnként így csinál. Érted? Bunkó állat, jó, nem megy neki a másiknak, de azért szitkozódik, paraszkodik, minden, és ez belefér, akár egy felnőttbe is. Hát ez elég rossz minta. Elég rossz, mint amely, ne képzeld el, hogyha te ezen az ötös fokon állsz, hogy akkor majd a gyerekedet fölzavarod a nyolcasra. Tehát ez így nem fog menni. Ez biztos, hogy nem fog menni. Te ott állsz az ötösön. És még valami, hogy vigyázat, nincs bérlet az egyes fokokra. Tehát, hogyha te az ötösön állsz, vagy a hatoson, vagy a hetesen állsz, fáradt helyzetben bizony visszaesegetünk egy-két fokot. Így. Ilyen a létrámászás. Na, megyünk tovább. Itt jelenik meg először egy pozitív dolog, a sárga, végre logikusan gondolkodik, de még mindig bunkó hangos haragját, jó, igen. De logikusan gondolkodik. Mi történt itt? Kérem, volt már egy embere, aki megkérdezte tőle, hogy mi történt. Sokszor, és elkezdett logikusan gondolkodni. És még mi történt? idő telt el. Az a lé eltűnt a fejéből, ugye? Ami oda megy. Mindenki fog és indulat, mert akkor nem tud logikusan gondolkodni. Tehát volt már egy embere, aki annyit mászatta a létrán, hogy ilyenkor azt mondta, hogy fiam, időre van szükséged. Várjunk egy kicsit, majd utána megbeszéljük. Idő, idő, idő. Tehát itt már történt egy kis valami. Megyünk tovább, azt mondjuk, itt van a hetes lépcső. Elég sok pozitív van már benne. Már csak a kiváltó személyre irányul. A problémánál marad, logikusan gondolkodik, de még mindig hangos, vádaskodik, jó. Megint mi történt itt? Tulajdonképpen sokszor volt valaki, aki azt mondta, jó, most ne arról beszéljünk, ne általánosíts, ne mindig, nem soha, nem mindenki. Mi a helyzet most? Maradjunk a kiváltó problémánál. Kivel van bajod konkrétan? A főnök bántott, nem én, akkor várjunk csak ezzel. No, nagyon megértem, hogy haragszol, de nem olyan vagyok, ugye az oka, stb. Tehát logikusan próbálunk vele gondolkodni, idő telt el, és a mi történt sokszor előfordult. Hú, de gyönyörű, csak sárga, barátságos, na ez is egy rossz fordítás, mondjuk higgadt, annyi elég lesz. Jó, nem kell mindjárt barátságos, de csak a kiváltó személynél marad, problémánál, és logikusan gondolkozik. És ezt viszonylag higgadtan tudja közölni. De ez még nincs vége, nem jó még? Nagyon jó, persze. Nagyon, tényleg nagyon jó. Sok erőbe telik, és tényleg van, hogy sokszor jó. Igen, de még itt az van. Hát jó. Higgadt vagyok azért. És nem is bántottalak, és nem fogok szentségelni. És csak te veled van bajom. Érted? Szóval itt sistereg még a levegő, de látszik, hogy uralkodik. Ez az, amikor ez a drága Tibi bácsinak itt dagadta, micsodája, elment onnan, nem bántott senkit, de hát nem mondom, hogy ez egy kellemes helyzet volt. Na. Jó, megy tovább. Most már van egy valami, egy pozitív. A konfliktus feloldására törekszik. Ez egyel több, mint az előző. Tehát az előző még haragudott, de nem bántott senkit. Jó, és rendesen is viselkedett, és mindenféle, és nem is volt hangos. De nem törekedett megoldásra, azt azért nem mondjuk, jó? Igazán van, jó? Na, jó. Na, tehát itt már törekszik a konfliktus feloldására, aminek az a pozitív lezárásnak kétféle formáját ismerjük, az egyik a kompromisszum. Ezt szoktuk szeretni, de azért annyira ne legyünk tőle eldőlve. A kompromisszum ugye, amikor én is engedek, meg te is engedsz egy kicsit, mind a kettőnkben maradt tüske. Tehát számoljál vele, hogy egy közelkező alkalommal elő fog benned is jönni, meg benne is, hogy múltkor azért én engedtem többet, nem? Tehát azért maradjunk ennyibe. Most akkor, na azért, na jó? Tehát a kompromisszum az félfinom megoldás, de van, amikor nem lehet más csinálni. Vannak olyan kapcsolatok, amikor örülünk, hogyha legalább valamilyen kompromisszummal tudunk jutni. Ez mondjuk nem a házastársunk, de vannak ilyenek. A konszenzus a jó, az a bizonyos indián bot, vagy a beszélő bot az jó. A konszenzus a megegyezéses, amikor addig dolgozunk rajta, amíg úgy látjuk, hogy tényleg neked is azért jó, és tényleg elfogadható, és nekem is tényleg elfogadható. Na jó, ez egy elég hosszú létrajárás, most egy kicsit kihagyok, mert még a megbocsátást hozzá akarom tenni. Mert még a megbocsátás is hozzátartozik a haragkezeléshez. Vigyázat! Nem azért, hogy most szenté váljál rögtön, nem azért, magad miatt. Magad miatt. A megbocsátás pedig nem érzelem. A harag érzelem. A megbocsátás döntés. Az döntés. Én döntésem. Egy személyes döntés a megbocsátás. A kibékülés az kétszemélyes döntés. Az kétszemélyes. Nem mindig sikerül a teljes kibékülés, de a megbocsátás mindig sikerülhet, mert az egy személyes döntés. És nem is törli el a következményeket, a fájdalmat se. Tehát ne várd attól, hogy most megbocsátottál, és most megkönnyebbült, és nem fáj már. Lehet, hogy egy életen át fáj. A megbocsátás tulajdonképpen az, hogy magamban elengedem, azt mondom, Nem akarok bosszút állni, nem fogok elnézni, érte? Ez. Magamban elengedem. Én ezt szoktam mondani, majd mindjárt mutatom, odáig eljutok, nem, na mindjárt várj, mindjárt eljutok odáig. Ezt teheted, ha lehet szembesíted, tehát azért mondom, hogy nem másokon éljed ki, ha lehet, akkor szembesülj vele, ha lehet négy szem közt, stb. Ahogy lehet, tudod, kritika minden, amit mondtam. Én közléssel, mit tudom én próbálsz, ha lehet. Lehet, hogy nem lehet. Lehet, hogy egy akkora barom főnökkel volt ilyen összetűzés, hát hogy ez nem akar. Nem akar megbocsátani, azt se gondolja, hogy ő hibázott, most mit menjél oda? Hát érted, oda se enged, különben sem néz semmibe se. Nem tudsz vele mit csinálni így. Tehát lehet, hogy nem tudod csinálni ezt. Jó lenne, ha tudnád, lehet, hogy nem tudod. Akkor azt mondja, Szentírás is így mondja, innen vettem a kifejezést, tekintsd pogánynak, de ez egy nagyon jó irányadó. Tehát nem tekintem közeli barátomnak, nem kell. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy hónaptól együtt sörözünk vagy kávézunk. Nem. Nem ezt jelenti. Tehát azt mondom, hogy jó, mennyi, tessék, én nem szólok ebbe vele, nem akarok bosszút, és ha lehetséges, így is mondhatom, hogy imádkozom érte, de nem kell ezt, nem kell mindjárt, tisztelettel beszélek vele. Mondjuk köszönök neki, ha jön. Csak ennyi. Nem kell bratizni, nem kell mondani, hogy jaj, annyira örülök, hogy találkoztunk végre. Ezt így nem kell. Hanem köszönök neki, jó napot kívánok, kész. Ez a legtöbb, amit tehetek ezért az egészét. Tehát ezt mondom, elengedtem, na itt akkor így van ez. Ez az én mű kis kincsem. Engedd el a nyakát. Én ezt mondogatom magamban. Engedd el a nyakát. Tehát itt ne szorongosd a nyakát, hogy... Nem. Engedd el a nyakát. És ez fog segíteni, hogy magadban elengedjed. Tehát nem keresed, hogy jössz-e még az én utcámba. Na majd, amikor majd meglátod még. Na csak kívánom neked, hogy te majd egyszer átérezd az... Ez neked a rohadt almákat hordozod magadba, ember. Dobáld ki, engedd el a nyakát. Egy nagyon jó kis mesét tudok erre. A nyúl és a sas. Kicsit később kezdtük, még egy 8 perces szükségem van. Persze, azt mondjátok, ez a 8 perc. Jó, tudom én is. Mondjuk 10, jó. Jó. De az igaz lesz, jó? Remélem. De ez nagyon fontos, idáig eljussunk, mert beletettem az értékelést, láttátok? Ne. Na, a nyúl és a sas. Azt mondja, ez akkor érvényes, az enged el a nyakát rész, amikor egy nagyon idegen személyiség, egy nagyon valaki távol érted, amikor meg se tudod érteni, és változatlanul úgy érzed, hogy a fene egye meg, hát így nem lehet viselkedni, érted? És nem érted, de valahogy tényleg hát valahogy magadban ki kell valahogy békülni vele, vagyis legalábbis el kell engedni a nyakát. Azt mondja egy napon a nyúl a sasnak. Ide figyelj, sas, te szerintem nem vagy épp. Itt ez a hatalmas káposztaföld, és te ott körözöl naphosszat a seholban. Hát állandóan ott fönt játszod magad, mikor ide lenn ilyen kényelmes minden, friss ropogós eredel, barátságos domboldalak, kellemes kis üregek, hát nem lehet megérteni, ahogy te élsz. Mit mond magáról? Ez nagyon fontos, ez a menet, érted? Azt mondja, nyugodtan kimondhatod, nem értem, hogy mit csinálsz. Nem értek vele egyet, szerintem nagyon hülyeség. Hülye vagy. Kimondhatom magamba ezt a dolgot. És azt is kimondhatom magamba, hogy én azért rendben vagyok szerintem. Újra. Újra gondoltam, és tényleg újra így gondolom. Jó. Erre a sas ugyanekkor mit mond magában? Ez a nyúl nyilvánvalóan nem komplettám. Itt az aranyszabadság nagy lehetősége. Felülről nézhetné a dolgokat, a szelek szárnyán közlekedve, hát mint én. Ő pedig ehelyett bebújik egy sáros lyukba, és naphosszat ízetlen káposztát rágcsál. Hát azt hiszi, hogy így valaha is valamit megért az aranyszabadságból, a tágas világ csodálatából? Hogy látja a sas tehát ugyanaz a helyzetet? Világos, hogy én jó helyen vagyok, és ez a nyúl komplett hülye. Ugye? Megint nem kell letagadni a te helyzetedet. Meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálni. Lehet, hogy úgy ítéled, hogy tényleg hülyén láttam a helyzetet. Ugye? Ez ilyen lehet. De lehet, ha megvizsgáltad, mégis nekem is van ilyen konfliktusom. Ma máig tartok, most is azt mondom, ugyanazt csinálnám, mint akkor. Ugyanazt csinálnám, és akkor a konfliktus keletkezett belőle, de el tudtam engedni a nyakát már. De az nem azt jelenti, hogy újra azt kell nekem mondani, hogy ez itt teljesen jó volt. Hanem mi csináljunk. Folytassuk a képzeletbeli párbeszédet. Nyúl. Nem tudom megérteni. Tényleg nem tudom megérteni. Vigyázat, ne hazudjunk magunknak, hogy jaj, én tulajdonképpen egy olyan jó ember vagyok, és keresztény is vagyok. Én szeretem a sasokat. Nagyon szeretem a sasokat. Igazából a sasokat szeretem a legjobban. Ez nem lesz igaz. Tehát ez nem lesz igaz, mikor látod, hogy tényleg, hogy mit csinálod fönn, érted, miért nem jön le ide, tényleg. Ért, nem kell azt mondani. Nem kell magaddal elhitetni. Nem kell ezt a nyájas ízét ráhúzni magadra. Jó. Aztán így morfondírozgat tovább magában a nyuszi. Édes Istenem, megpróbálom a helyzetet a te szemeddel látni. Egy kicsit legalább. Na ez zseniális fordulat a mesében. Nem érdekes, vagyis hát mindegy, vagy nem mindegy. Nem az Isten a lényeges ebben. Akinek Istene van, könnyebben eljátsza ezt magában. Hanem az, hogy kilépek ebből a helyzetből. Ez a lényeges. Kilépek a saját szemszögömből. Én nyusziként így látom a sast. Megpróbálom egy már átkeretezés. Fiúk, Érted? Megpróbálom egy másik szemszögből nézni. Például az anyja szeméből. Hát az anyja szeméből a sars egy gyönyörűséges állat. Egy gyönyörű valami. Érted? Minden teknős gazella az anyja szemében. Ugye? Tehát. Megpróbálom egy másik szemből nézni. Ő most azt mondja a mese, hogy édes Istenem, megpróbálom a te szemeddel látni ezt a sast. Hát nézzük. Tehát kilépek a magam szemszögéből egy kicsit. Ne haragudj, de folyton az jut eszembe, hogy hogyan tudtál egy ilyen állatot egyáltalán kitalálni. És erre ráadásul még azt is mondtad, hogy jó. Tehát még mindig mondom, hogy hát fura ez, hogy ezt az anyja is jónak tudja látni, de egyáltalán. De ha belegondolok, a sas élete is neked szentelt élet. Tőled jön, hozzád megy, hát akkor biztos ez is Istennek szentelt élet. Atyám, akkor az az undok róka is. A vérengző farkas, a csúszómászók, a semmire kellő többiek, az élősködők, az a nyomorék sakál, az is. Igen, mindenki. Az az idióta személyiség is, akivel nekem ennyi bajom van. Aki megbántott, aki bunkó volt, aki lenéz, aki kigúnyol, aki elgáncsol. Ezek a sasok és a rókák és a férgek és a pókok az én nyúl életemben. És ezáltal azt mondom, Istenem, mégiscsak te is őt alkottad. Nehéz megérteni, nehéz elfogadni, hogy őt kedvesnek és jónak tudod látni. És lassan, ez egy komoly belső munka, kilépdelek abból a szemszögből, ahonnan én nézek. És megszakad ez a földhöz ragadt kör, hogy ide mindig visszakerülök, hogy de azért, meg de azért, meg de azért. Ezután azt mondja a nyúl, te sas, te tényleg egy lehetetlen alak vagy. Semmi bajom nem lenne, ha nem lennél a világon. Legalábbis nekem nem hiányoznál. Még mindig így. De be kell látnom, hogy ennek ellenére az én atyám eredeti gondolata valósul meg benned. Szeret téged. Tudod mit? Nem értem, de engem tovább nem érdekel. Menj Isten hírével, legyél sas. Má, ez az. Elengedte a nyakát. Elengedte a nyakát. Tehát érezzük a folyamatot, hogy miről van szó. Elengedni a nyakát, neked lesz jó. Neked meg neki is jó lesz különben, de neked lesz jó. És jó, még egyet lépünk. Ez most a 8 percben van, és most még egy 3 perces lép. Mert hogy a férjeddel ezt nem csinálhatod meg, állj meg. Hát várjál csak, ha mégiscsak. Nem mondhatod, hogy eredjé, legyél csak sas. Szóval ezt az undok főnökkel megcsinálhatod, de a nagyon közeliekkel, meg a gyerekeddel, hát nem mondhatod neki ezt, nem. Ott még egy kicsit más a helyzet. Ott tulajdonképpen, oda is egy, mutatok egy élethelyzetet, éppen ennek a Kenteniknek, Dachau koncentrációs tábor. Egy paptársával, barátjával, aki korábban tanítványa volt, tehát egy fiatalabb ember, ez a Fischer, oda kerültek a koncentrációs táborba. Nem egy barakban voltak, és minden reggel az volt az egymáshoz tartozásuk kifejezése, hogy a fiatalabb mindig oda mellé sorakozott. És egyszerűen csak oda mellé állt, és akkor így indult a nap. Hát a barátságokat így fejezték ki. Igen, ám? De azt mondja, hogy ez egészen addig így történt, amíg egyszer egy konfliktusuk nem adódott. Hát persze egy ilyen kiszolgáltatott hülye helyzetben. Ez ugyan nagyon rövid ideig tartott, mégis mindkettejük egész életére megjegyezték. Fischer új oldaláról ismerte meg a barátját. A dolog következőképpen történt. Egy alkalommal Fischer Kentenichnek egy másik paptársukról, aki szintén ott volt a táborban, kemény szavakkal fejezte ki véleményét, magyarul jól letolta, lesajnálta, szóval... Hozzászokott ahhoz, hogy barátja minden gondját, panaszát meghallgatta, már ez is megkönnyebbülést okozott általában, és már nem is volt ezután annyira megterhelő a dolog. Ám Kentenich ezúttal másként reagált. Határozottan és kissé éles hangon megvédte a szóval forgó paptársukat, és ami még rosszabb volt, még néhány figyelmeztető szót is Fischer atyához intézett, magyarul eléggé letolta. Világossá tette számára, hogy a szándékai egyáltalán nem voltak annyira tiszták és egyenesek, mint amennyire nyilván maga előtt látta, és bebeszélte magának. Na ezen a másik, a fiatalabb, ugye, mélyen megbántódott. Egy kis idő múlva kereste a Kentenich társaságát, hogy alkalmat adjon arra, hogy ő majd bocsánatot kérjen és rendezze a dolgot. Magyarul meg volt győződve arról, hogy az öreg hibázott. És hát azért oda sodródott mellé, hogy hát nyilván majd bocsánatot fog kérni. Igen ám, de az öreg ebbig is meg volt győződve róla, hogy igenis, ő neki van igaza, mert ez meg itt miért hordja le a társát ilyen hülye helyzetben, és nem tudom. Szóval mind a kettő úgy gondolta, hogy ő neki van igaza. Egészen meg volt győződve róla, hogy igazságtalan volt vele szemben a barátja. De várakozásával ellentétben a bocsánat kérés helyett újabb villámcsapás következett. Megerősítette, sőt hangsúlyozta barátja, hogy ez igenis jó volt az álláspontja, és most is így látja. Na, ez sok volt neki. És azt gondolta magában, ezzel az emberrel nem akarok tovább egy közösségben lenni, ugye, ebben a helyzetben. Egyébként, aki ezt a Fischert ismerte, mindenki kedves, nagyszívű, de nagyon lobbanékony embernek tartotta. És most kiborult. Ezen a napon egyedül ment a sorakozóra, úgy gondolta, nem áll többé Kentenich mellé. Egyszer csak azt vette észre, hogy Kentenich, ugye ő az öregebb, csöndesen mellé szegődött és mögé állt. Józsi, csomagot kaptam. Egy angolna volt benne. Én ezt neked szeretném ajándékozni. Erre Fischer így felelt. Ilyen körülmények között nem fogadhatom el. Most érzitek ez mit? Ő is oda ment, de nem bocsánatot kért. Vigyázz, nem kért bocsánatot, ugyebár. Ezt szoktuk mondani, hogy bocsássak meg, ha nem kért bocsánatot. Mondtam, hogy egy személyes a megbocsátás, nem kettő. Tehát mögé ment és azt mondta, hogy neked szeretném ajándékozni. De nem mondta azt, hogy igazad volt, meg semmi ilyesmit. Erre ő ezt érzékelte. Mi van? Ilyen körülmények között nem tudok. Érted? Hát láttunk már ilyet. Évekig nem köszönünk egymásnak, nem beszélünk. Na jó, szóval. Azt mondja, másnap megijött Józsi, engedd, hogy újra jóban legyünk. És reggel megint odaállt, de csak ennyit mondott, engedd, hogy újra jóban legyünk. Tehát magyarul azt fejezte ki, hogy a kapcsolat fontosabb. Nem mondta azt, hogy igazad van, változatlan úgy tartotta. Egy idő múlva így mesélte el Fischer, nem tehettem mást, elfogadtam az angolnát, meg is békéltünk egymással, ami új és mélyebb kötődést hozott, egész életünk végéig tartó barátságot. Mindig lesznek félreértéseink, lesz veszekedés, és nem is biztos, hogy mindig van hiba vagy hibás. Emberek között tényleg lehetséges, hogy tiszta jó szándékkal megsértjük egymást, eltávolodunk egymástól. Nagyon is lehetséges, hogy mindkettőnk úgy érzi, hogy igaza van, és a vitában egymás ellen fordulunk. Előfordulhat, hogy az ilyen vitában mindaz, amit hosszú évek során fölépítettünk, egy pillantásra, mintha lerombolódna. Az a benyomásunk, hogy hiába a sok jó közös tapasztalat nem számít. Most a másik egészen idegen számomra. Megbántott, idegesít, és nem is értem. Föltevődik a kérdés, hogy hogyan tudtunk egyik egyáltalán megérteni egymást. Ezeket a kérdéseket tegyük egyszer félre. Okos pszichológusok esetleg talán kijellemzik, hogy egyiknek önértékelési problémái voltak, vagy az apjával volt probléma, mindegy. Most ez mind nem fontos, és nem segít, ha éppen mindketten nyakig vagyunk a slamasztikában. Nem húz ki, ha tudjuk, hogy hogy kerültünk oda. Fontosabb az, hogy jöjjön ki. Kentenich Fischer mellé állt, és így szólt. Engedd, hogy újra jóban legyünk. És ebben a pillanatban az újrakezdést ajánlotta föl. Elgondolkodhatunk azon, hogy helyes volt-e, amit tett. Alig ismerjük a szituációt. Egy biztos, hogy úgy tette meg ezt a lépést, hogy nem érezte magát hibásnak, sőt úgy, hogy igaza volt. És itt válik az egész érdekessé. Nem az a megállapítás volt a számára fontos, hogy igazam van, hanem az újrakezdés egy eleven emberrel. Azt mondja Böjte Csaba, hogy édes barátom, jegyezd már meg, hogy nagyon sokszor az igazság és a kedves feleséged egyszerre nem lehet a tiéd. Akkor kezdjük újra, amikor mindketten úgy gondoljuk, hogy igazunk van. Akkor adunk egymásnak egy angolnát. Dachauban ez egy ingyenség volt. Valamit adunk egymásnak, és újra kezdjük. Engedd, hogy jóba legyünk. Ezzel a szeretet növekszik, erősebb lesz, mint a konfliktus előtt volt. Volt egy házaspár, azt mondták, hogy kaptak ajándékba egy ilyen házasságukra, egy ilyen turbékoló galampárt, és ezt a kandallóra tették föl. Hát egy darabig ez olyan szép is volt. Aztán utána voltak így konfliktusaik, és azt mondja, nem bírtam elnézni, hogy ott turbékolunk a kanapén, vagy mi a fennén, az a, ott a, mi az? Igen, a kanapén már nem, de ott, és azt mondja, fogtam, és ezt az egyik galambot így elfordítottam. Nem turbékolok. Érted? És azt mondja, lassan kialakult, azt mondja, mind a ketten ilyen makacsok voltunk, és azt mondja, lassan kialakult az a szokásunk, egyikünk se tudta a másiknak azt mondani, hogy ne haragudj, igazad volt. De amelyik jobb állapotba került, az szépen oda ment egy óvatlan pillanatban, és visszafordította a galambot, kész. Érted? Ez az. Néha jelekkel kell, nem mindig sikerül szavakkal. Nagyon közel vagyunk egymáshoz, és nem mindig sikerül. Azt mondja Jelenics, néha szavak nélkül kell megbocsátani, Érteni a szavakban ki nem fejezett bánat és jóvátétele igyekvő szándék apró jeleit, és jelekkel felelni a jelekre. Felejteni ott, ahol feledésre van szükség, megróni máskor azt, akinek szüksége van, az igazi megbocsátás, mint a szeretet általában intelligens és leleményes, és alázatos is, legfőképpen talán alázatos. Amikor a nekem okozott sérelmekről és ártalmakról úgy feledkezem meg, ahogy egy hajó megfeledkezik a maga mögött hagyott hullámokról, vagy a talpunk a nyomokról, amelyeket a porba hagy, vagyis nem nézünk utána, elbocsátjuk, elengedjük, magunk mögött hagyjuk, mert nem a miénk többé. Ez a megbocsátás. Most jön egy mese, egy zene és vége. Na most a mesét mindjárt nem találom, de meg fogom találni. Nagyon bízom bennem, hogy mondjuk ide kiraktam volna a mesémet. Na jó, szóval az a mese. Könnyebb, ha felolvasom, csak azért. Zoli itt van? Kis könyv? Zoli, ott van ki? Nem hoztam be a kis könyvemet. Ott a Zoli? Mondd meg neki, hogy a kis könyve... Ki hozza mindjárt a kis könyvet is? Ja, várj, addig meg fogom találni. A házaspárok útját hozzon. Jó van, már jön. Szóval a mese. Addig bejátszom a zenét is, oda teszem, hogy jó legyen. Jó. Köszi. Tessék ezt. Jó. És a mesét elmondom. Hát, hogy már elmeséltük a házaspárok útjába, de nem biztos, hogy volt rá idő. Itt van a drágaság. Jó van. Saját könyvünk, azért nem találom annyira jó. Várjál. Jó, itt van. Két barát ment a sivatagba. Egy blama mára, tudjátok, minden napra kell egy. Két barát ment a sivatagban. Összevesztek, és az egyik képen törölte a másikat. Aki megsértődött, és anélkül, hogy szólt volna bármit is, beleírta a homokba. Ma a legjobb barátom lekevert egyet. Mentek tovább, már közel voltak az oázishoz, amikor az a barát, aki kapott egy pofont, a szomjúságtól összeesett, a másik pedig a maradék néhány korty vizével megitatta őt. A férfi, miután magához tért, kőbe véste. Ma a legjobb barátom megmentette az életemet. Az, aki korábban lekevert egyet, majd megmentette a másik életét, megkérdezte. Te, amikor megütöttelek, a homokba írtad, most meg a kőbe vésted, hogy megmentettelek. Miért? A másik azt válaszolta. Amikor valaki megbánt, csak a homokba szabad írnunk, hogy a megbocsátás szele eltörölhesse a szavakat. De ha valaki jót tesz velünk, véssük kőbe, hogy senki el ne törölhesse. Tanuld meg sérelmeidet homokba írni, a jó tetteket pedig kőbe vésni. Bocs. Thank you.